Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Ez itt a Megbeszéljük, amelyben most Magyar Péterrel beszéljük meg Magyar Pétert. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van.
Jó napot, szerkesztő úr, köszönöm a meghívást.
Ha tetszik, trademark ruházatban jött ez a fehér ing, a felső gomb nincs begombolva. Megszokta ezt, vagy diplomata korából, annyira feltűnő szerintem már az utcán, ha látnak egy fehér ingest, azt hiszik róla Magyar Péter.
Mielőtt válaszolnék el a kérdésre, hagyd mondjam el önnek is, és a hallgatóknak is, hogy én nagyon sokáig nem nyilatkoztam a Klubrádiónak, talán március 15-én sem, és ennek az volt az oka, hogy megjelent egy ominózus cikk az önök egyik munkatársától, Arató Andrástól, ami szerintem és sokak szerint megengedhetetlen stílusban beszélt a volt köztársaság elnökasszonyról és a volt igazságügyi miniszterről, aki az én volt feleségem és a gyermekeim anyja. És én azt jeleztem a Klubrádió felé, hogy akkor tudok eljönni, mindenhova elmegyek, szerintem ezt látták mindenkinek, szívesen nyilatkozom, kormánypárti médiumnak is nyilatkoznék, meg a köztévének is, ha hívnának, de azt gondoltam, hogy ez a stílus, ez nem megengedhető két hölgyel szemben, és nagyon nagy örömmel szolgált, hogy nem olyan rég megkaptam a jelzést arról, hogy egyébként már korábban megtörtént az örök munkatársa által ez az elnézéskérés és a magyarázat, hogy pontosan mit és hogyan értettek félre. Nyilván ettől függetlenül meg fogom kapni a kormánypárti propagandától, hogy én egy olyan műsorban szerepelek, egy olyan rádióban, ahol a gyermekeim anyját gyalázták, de innentől fogva én ezt elfogadom az ő nevükben is, ezt az elnézéskérést, és nagy örömmel vagyok itt, és válaszolok rögtön a kérdésére is. A diplomatakoromban ennél elegánsabban és kötöttebb egyenruhába kellett időzőbe járnom. Igazából ugye ez a partizán interjúban véletlenszerűen vettem föl a fehér inget és egy nyakkendőt, abban a partizán interjúban, ahova nem is nagyon akartam bemenni, tehát hogy az egész, hogy miből alakult, és miből lesz a cserebogár, és miből alakulhatnak ki esetleg nagy dolgok, az jól látszik, hogy sokszor a véletlenem múlik. Én a Gulyás Mártonnak is mondtam az interjú után, hogy nagyon hezitáltam, hogy bemenjek-e. Meghívott nagyon kedvesen, egyébként többen is, de majdnem nem mentem be. Aztán végül győzött a bátorságom, vagy a hülyeségem, ezt mindenki eldönti maga, és onnantól fogva már nagyjából ismert a történet. És valahogy hozzám tapadt ez a fehér ing, először nyakkendővel, aztán sokak javaslatára nyakkendő elmaradt, és kicsit lazább lett meg itt a tavasz is, úgyhogy talán már nem szükséges. Sokan azt hiszik, hogy egyfajta ruhám van, vagy egy ingem, és azt mosom, de már elmondtam, hogy van körülbelül 8 darab, úgyhogy igen, ebben vagyok.
A bevezető nyilatkozatához annyit, hogy azért a dolgok tisztázása véget érdemes elmondani azt, hogy az a bizonyos cikk nem a volt feleségének és a volt köztársasági elnöknek a lejáratásáról szól, csak volt egy nagyon szerencsétlen, és hát sajnos könnyen félreérthető címe, amit azonnal ki is cseréltek, de nem akartuk sem őket megsérteni, ha valakit meg akartunk, az a kormány.
Így van, köszönöm szépen. Nyilván én ettől függetlenül meg fogom kapni, ahogy a mondtam, biztos, a propagandában, hogy már ilyen jelzett támadtak nagyon sokat, hogy bezzeg én nem védem meg a volt feleségemet, a gyermekeim anyját, de
például, akkor is megkapnál, ha Bolgárhoz jönne csak
igen,
úgy, nem?
Például Bede Zsolt megvédi helyettem. Na, zárjuk le, és beszéljünk komolyabb dolgokról. Köszönöm szépen.
Szóval, de annyit még a személyes dolgoknál maradva meg kell kérdeznem, bár ezt egyre többen kérdezik, hogy hogy a fenébe bírja. Az, hogy véletlenül beleesett ebbe, az egy dolog, hogy aztán ez elgondolkodtatta, vitte tovább a maga útján, egy másik. De olyan ütemben, olyan lendülettel, és hát olyan munkabírást megkívánva, amit az ember tátott szájjal néz, hogy csinálja.
Hát vigyázzom kell a szavaimra, mert majdnem azt mondtam, mint annó szegény Knézi Jenő, amikor a Grasshoppers Ferencváros BL meccs volt, és már szóval a harmadik gólt lőtte Vince Otto, hogy emberek, végre egy meccs, amit élvezek, végre egy meccs, amit élvezek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye nyilván nem úgy léptem bele, nem is tudtam, hogy ebből mi lesz, nem is voltak ilyen céljaim, azt már sokszor elmondtam, de minél inkább támad a propaganda, és minél aljasabb húzásaik vannak. De már az első napokban is egyébként a megnyilvánulásaik a volt barátaim, a volt szövetségeseim, meg megnyilvánulásai és az azóta jött impulzusok arról az oldalról egyre inkább megerősít abban, hogy nagyon jól tettem, hogy ezt tettem, függetlenül attól, hogy én egy törzsgyökeres, fideszes, polgári, konzervatív keresztény családnak mondható családból jövök, ez az identitásom, hogy elmondtam, és hogyha az ember valamit élvez, és az ember valamit szívvel csinál, és azt látja, hogy ennek lehet eredménye, és látja azt a hatalmas bizodalmat és reménykedést az emberekben, akkor azt szerintem nagyon sok erőt ad. Az bizonyos, hogy nem sokat alszom, hogy fogytam 9 kilót, 2 hónap alatt nem tudok sportolni, annyit nem tudok annyit enni, sok minden történik, de valahogy minden nap úgy kelek föl a 3-4 óra alvás után, hogy újult energiával, és egyelőre még nem fáradtam el.
Azt hallottam valakitől, hogy elég rámenős. Azt hiszem teniszezik is, ugye?
Az túlzás, én nagyon amatőr szinten és nagyon ritkán teniszeztem, de a futballpályán azt mondták, hogy ugyan nem focizok jól, de rámenőségben és erőszakosságban ott vagyok.
És ez a politikai életben jól jön?
Hát ez attól függ. Én azt szoktam mondani, hogyha azzal a stílussal, vehemenciával lépett volna föl korábban egy politikus vagy ellenzéki politikus, például a sajtóval kapcsolatban, például a propagandával kapcsolatban, a közmédiával kapcsolatban, ahogy én néha fellépek, akkor valószínűleg egy nap után ő már nem lehetett volna politikus. De az egész jelenség, meg az egész helyzet, amiben vagyunk, az egy ex-lex, vagy egy teljesen különleges helyzet. Ugye részben a kegyelmi botránynak köszönhetően, de egyébként azért, mert szép lassan az embereknek elege lett, és elérkezett egy olyan pillanat, amin be én beléptem, jókor vagy rosszkor, ezt majd a történelme eldönti, vagy az idő, és utána sok mindent másképp gondolnak az emberek, és most már korábban meg nem engedett eszközök, vagy korábban el nem fogadott eszközök is elfogadottá válnak, és olyan szintet lépett szerintem a hatalom és a propaganda, és olyan szinten túltolja, és olyan amatőr módon, és színvonal alatti módon tolja túl, hogy nagyon sok embernek kinyílt a szeme, átlát a szitán, már-már kiröhögik az emberek ezt a fajta stílust, és ebbe viszont beleillik az, hogyha valaki nem politikailag korrekt módon beszél sokszor, hanem inkább őszintén, ahogy az emberek gondolják, és ezt kimondja. Aztán, hogy ez meddig vihető, amikor az ember már egy proforma is politikus, és egy pártvezető, és esetleg már megszervezi a pártját is.
És másnapra még nincs megdöntve az Orbán kormány, ugye?
Így van, ugye vannak mindig ilyen elvárások is, és lehet, hogy én is persze élek ezekkel a politikai szólamokkal, de ezek néha egyébként önbeteljesítő jóslatok, tehát azért azt engedjék meg nekem, hogy csak egy apróságot mondjak, amit nem olyan régen hallottam, ugye én beszéltem arról, hogy majd Rogán Antal izzítja a private repülő, vagy privát repülőgépet, és majd elrepül. Az én információim szerint az április 6-ai kosutéri rendezvény alatt azt hiszem 1 vagy 2 elég nagy magárepülőgép volt feltankolva és járó motorral a Budapest Airportnak a magánrepülőgépes termináján, amelyik a hatalomhoz köthető. Nyilván ők nem ismernek minket, és nem tudják, hogy mi nagyon békés emberek vagyunk, és fel sem merül az, hogy bárki erőszakos módon próbáljon bármit csinálni, legalábbis az én részemről és az én közösségem részéről, de nyilván tartottak attól, hogy ha összegyűlik nem 2, nem 3 és nem 24 ezer dühös ember, hanem több 100 000, akkor akár az eszkalálódhat is. Én nagyon örülök neki, hogy egy pohár nem tört el, sőt az édesanyámmal az élen még utána este 9-kor az aktivisták és az önkéntesek szemetet szedtek a Kossuth téren, és igyekeztünk mindent tisztá hagyni, talán tisztában, mint ahogy átvettük, de azért ez sokat elmond a hatalom állapotáról és a lelki állapotáról főleg, hogy félnek, és szerintem egyébként okkal félnek, nem az erőszaktól, hanem attól, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol elhitték az emberek egyre többen, talán most már a magyarok többsége, hogy változás kell, és szerintem a legfontosabb az, hogyha megnézte valaki a Kossuth téri rendezvényt, meg az Andrássy utat is, hogy mennyi fiatal van ott. Olyan fiatalok, akik soha nem politizáltak, akik teljes apátiában voltak, akik annyit tudták, hogy a miniszterelnök az Orbán Viktor, mert ebbe szocializálódtak, és nem is gondolták, hogy lesz
és
változás.
És az is marad.
És valószínűleg az is marad. és én azt gondolom, hogy amikor a fiatalok ott vannak valami mellett, tisztelve egyébként az időseket, és nyilván a középkorokat is. Ha a fiatalok ott vannak valami mellett, akkor a változást, ahogy a tavasz sem, lehet szerintem megállítani.
Névváltoztatási kérelmet nem akar benyújtani, lassan már azt gondolom, hogy Remény Péter néven kéne szólítani önt, és akkor hadd folytassam a kérdést. Messiás, katalizátor, vagy micsoda, milyen szerepben gondolja magát, mert már mindent hozzáfűztek a nevéhez, és ahhoz a jelenséghez, amit képvisel.
Én azt gondolom, hogy ez a messiás, ez egy rendkívül rossz szó, nem is szeretem. ez inkább az állap, az ország állapotáról és az emberek lelki állapotáról mond el sok mindent, hogy valakik azt mondják, vagy gondolják, hogy egy messiásra van szükség. Én ezt igyekeztem szerintem tisztázni, és akkor most is tegyük tisztába, hogy maximum egy jókor jött szikra lehettem.
De reményt azért akar nyújtani, ez a lényeg, nem?
Én nem csak reményt szeretnék nyújtani, hanem egy megoldást is szeretnék nyújtani, de azt senkinek nem akarom, senkit nem akarok abban a hitben ringatni, attól függetlenül, hogy én nagyon optimista vagyok, és napról napra optimistább vagyok, és napról napra többen vagyunk, ez teljesen egyértelmű, bármit is tesz a hatalom, vagy éppen azért, amit a hatalom tesz, azért ez nem egy egyszerű menet. Tehát azért itt sok ezer milliárd forintról, sok tízezer milliárd forintról van szó, amit ez a hatalom zsebretett, hatalmas erőkről van szó, sok embernek a szabadságáról is szó van, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ha elkezdenek dőlni a dominók, és esetleg van egy új legfőbb ügyész, és van egy független ügyészség, akkor itt elég sokaknak a csuklóján kattanhat elég nehéz bilincs. Úgyhogy azt gondolom, hogy ők mindent meg fognak tenni. Eleinte ugye nem vették komolyan ezt a dolgot. Emlékezhetünk Havasi, Kólás Doboz Bertalan miniszterelnöki szóvívő, vagy inkább sajtó elhárító aktivista elhíresült mondatára, ahol engem reménytelen helyzetben lévő elkeseredett embernek nevezett, amivel a kormány nem foglalkozik. Utólag visszanézve nem tudom, hogy ki adta ezt a tanácsot a miniszterelnöknek, hogy ne velem ne foglalkozzanak meg ezzel a mozgalommal. Szerintem most már bánják, mert akkor még el lehetett volna tiporni,
azt
meg lehetett volna.
Nem tudja egyébként éppen a sajátos helyzete kapcsolatai családja miatt, hogy tudjuk, hogy a Rogán művek, igen, de hogy működik ez a gyakorlatban, hogy amikor jön egy ilyen új jelenség, meghökkenti őket, meg is ijeszti, akkor ki találja ki, hogy találják ki, és hogy osztják ki a szerepet, hogy Havasi Bertalan mondja ezt?
Hát azt nyilvánvalóan a Rogán Antalék írták meg neki, de az, hogy ki hozza a döntéseket, tehát ő azért...
Eljut-e Orbán Viktorhoz?
Igen, tehát azért érdekes ez a rendszer, mert rettentő erősnek tűnik, ugyanakkor pont a centralizáltságából fakadóan rendkívül gyenge is. Mert nyilván van két-három ember, Élei Rogán Antallal, aki a miniszterelnökhöz így be tud jutni két tárgyalás között, és mondjuk elvégzik ezeket az elemzéseket, hogyha valami hirtelen történik, kitör egy ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háború, Izraelben nem tudom, terrortámadás van, vagy éppen megjelenik Magyar Péter, hogy ők tudnak bejutni, és ugye mit mondanak ilyenkor, nyilván végeznek gyorsméréseket, elvégeznek politikai elemzéseket, és hát mondjuk ki, bár nem voltam ott, de valószínűleg Rogán Antal felelőssége az, hogy próbálták bagatelizálni ezt a dolgot, és azt mondani, hogy ez egy lokális probléma, egy félig bolond, valóban szerintük a házassága miatt csalódott ember most vagdalkozik, de hát ez inkább nevetséges, mint hatásos. És valószínűleg ez alapján Orbán Viktor úgy döntött, hogy akkor ezzel nem kell foglalkozni, adjanak ki valami vicces mondatot, és hát ez sokat elmond, hogy ha valamiről Havasi Bertalan nyilatkozik, akkor az a legalja a kategória, akkor mintha nem is lenne. Én azt annyit tudok mondani, hogy szerintem ezt most már nagyon megbánták, ugye azóta már sok milliárd forintot költöttek az én lejáratásomra, meg a családom lejáratására, meg a barátaim lejáratására, meg a nem is barátaim, akiket ő barátaimnak állítanak be lejáratására. Iszonyatosan sok munkaórájuk elment, és hát szerintem még most se tudják, hogy hol vannak. Tehát ugye én ezt mondtam talán a ma megjelent Magyar Hang interjúmban, és ezt komolyan gondolom, hogy mi egy garázscég vagyunk, és én jelenleg egy biciklivel megyek egy elég nagy tankhadosztály között.
Egyedül nem ül azon a biciklin senki. Hát, ez egy one-man show, mert úgy építkezik, olyan pontosan építi a házát, a politikáját, a megszólalását, hogy az ember csak nézi, hogy hát e mögött kellene, hogy legyen egy agytrözt, de nem látom.
Nem, a politikai része az szerintem egy one-man show. Nyilván most már nekem vannak barátaim, szövetségeseim, akik rengeteget segítenek, építenek, tehát ez nem sokáig lesz egy one-man show. Tehát építjük a szervezetet, ugye megvan a párt, megvan az egyesület, profi emberekkel dolgozunk, magyar emberekkel dolgozunk innen is, üdvözlöm a Rogáni médiának, már úgyis az ellenkezőjét fogják megírni.
Hát, ha mondja, akkor különösen azt fogják mondani.
Így van, de ettől függetlenül azt mondom, hogy a politikai része az jelenleg egy one-man show. Hogy ez meddig vihető, én azt gondolom, és én is néha szoktam politikai elemzőket hallgatni, bár nem túl sok olyan van Magyarországon, akit érdemes hallgatni, de mondjuk Török Gábor, meg mondjuk egy-kettő, akit ugye érdemes meghallgatni, és az volt az ő mondásuk is, és én is így gondolom, hogy ez az európai parlamenti választásokig, ez valószínűleg ez így elműködik, most hiába is emelnék be, mert vannak körülöttem, akik potenciálisan abszolút alkalmasak szakpolitikai kérdésekben nyilatkozni, meg úgy egyébként van víziójuk az országról, meg a településükről is. de jelenleg olyan a média elérés, meg olyan az én megszólalásomnak, egyébként fogalmam sincs, hogy pontosan miért a súlya, hogy valószínűleg nem tudná ezzel felvenni a versenyt, de mi gőzerővel építjük a közösségünket, ugye csak hogy egy pár számot mondjak, néhány napra ugye átvettük ezt az egyesületet, legyél te a Változás Egyesületet, több tízezre jelentkeztek ebbe az egyesületbe, vagy aktivistának, vagy tagnak, vagy szakmai segítséget, tanácsokat adni, anyagilag is több ezer ember támogatott minket. Ja, létrehoztuk, vagy átvettük ezt a pártot, a Tisztelet és Szabadság pártot, Tisza párt röviden, ide is rengetegen jelentkeztek, létrehoztunk, ugye, az én közösségi média oldal, amelyet nagyon sokan követik, ezt tudjuk, de létrehoztunk egy külön Facebook és Discord csoportot, a Facebook csoportba két nap alatt majdnem 100 000 jelentkeztek. Ezek döbbenetes számok, olyan diskurzusok folynak például a Discordon, ezt nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy micsoda, ezt az ilyen játéképes fiatalok használják ezt a platformot, én se tudtam egyébként, pedig a gyermekeim elég sok FIFA-t meg ilyen játékot játszanak a rendes foci mellett, de rendkívül alkalmas ez a felület arra, hogy különböző szobákban valódi, mint régen a chat szobákban valódi diskurzus folyjon, amitől a magyar emberek egyébként elszoktak, hogy szakpolitikai kérdésről, tegnap én belenéztem, egészségügyről, oktatásról, biztonságpolitikáról, több százan beszélgettek, és eszmét cseréltek nyugodtan. Próbálunk ezekbe a csoportokba annyi adminisztrátort adni, hogy a trollokat idővel elég gyorsan kidobjuk, mert ugye mindig ez az átka az ilyen dolgoknak, hogy jönnek a trollok, és akkor a megafontól, meg egyéb hidelitászosok
is. Nem csak az érdeklődők és támogatók, hogy lehet aludni ettől?
Én nagyon keveset alszom, azt meg kell, hogy mondjam, tehát én 3-4 órát, azt egyébként jól szoktam aludni, de nyilván mindig pörgök, és ugye nekem azért naponta több megszólalásom van, nyilatkozom, eddig nem nyilatkoztam egyébként, egy pár napja kezdtem el külföldi sajtónak nyilatkozni, ez is egy megtervezett dolog volt, én a látszatát is szeretném elkerülni, vagy szerettem volna, nyilván ettől a propaganda még ezt szajkózza, hogy bármilyen külföldi befolyás áll mögöttem, vagy bármilyen külföldi akarat áll mögöttem. Ha valaki engem ismer, már pedig azért a Fideszből, a pártból ismernek, pontosan tudják, hogy ha valami ellentétes az én felfogásommal vagy világszemléletemmel, az, hogy bármilyen külföldi befolyásnak én engedjek, akkor én lennék az első, aki aznap leelköszön ettől a feladattól, és megköszönni, hogyha ez külföldi segítség vagy bármilyen támogatás kellene. Akik engem közvetetten kerestek, esetleg nagykövetségek, bárki, én egyéket elutasítottam. Volt, aminek nem is válaszoltam, tudom, ez udvariatlanság. Ugyanígy voltam egyébként az ellenzéki pártok megkereséseivel, nem mintha az ugyanaz lenne, mint egy külföldi befolyás.
Mert keresték? Mindegyik?
Minden párt keresett igazából. Uh-huh. Minden párt szerintem nagyjából minden.
És ez meddig tartható fenn, és akkor belevágtunk már a tartalmi kérdésekbe. Meddig tartható fenn, hiszen az ellenzéki pártok részei a mai magyar politikai valóságnak állnak, legalábbis eddig azért még álltak mögöttük tömegek, nem annyi, amennyi kellett volna, de mégiscsak van, és ön is számol velük. Meddig lehet fenntartani ezt a most egy pár Magyar Hang interjúban mondta, hogy korábban úgy képzelte, hogy talán a Fidesz-szel lehet koalíciót kötni, már nem. Az ellenzékkel
azért
sem
nem,
kell.
Erre hagyd válaszolja, bocsánat, hogy a Fidesz-szel miért nem, mert ugye, lehet, hogy én sokszor naív vagyok, és azért ugye ön azt mondta, hogy milyen profi az én nyilatkozatom, meg az egész struktúra, meg stratégia, de nyilván azért én is egy ember vagyok, és nyilván én is alakulok így a menet közben, és azóta meggyőztem saját magamat, meg a megszólalók is, hogy azért egy Fidesz-szel lehetne egy Orbán nélküli Fidesz-szel, de egy Orbán nélküli Fidesz nem létezik. Tehát, hogyha Orbán Viktor holnap lemond, vagy bármi történik vele, akkor szétesik a Fidesz, ezt mindenki tudja, és a koncon elkezdenek marakodni, és az oligarchák, meg az egyéb struktúrákat egymásnak ugranak. De hogy a kérdésre is válaszoljak, én továbbra is azt mondom, hogy amíg a magyar választókat nem kérdeztük meg, és ez nem feltétlenül az európai parlamenti választás, hanem majd később egy országgyűlési választás, addig én nem hiszem, hogy nekem vagy bárkinek keresnie kellene a másiknak a szövetségét. Egyrészt ennek
még ebben a választási rendszerben sem, amiben szinte választások előtti koalíció szükségszerű.
Még ebben sem, és megmondom, hogy miért nem, mert egészen eddig keresték egymás kegyét különböző formációkban, és látjuk az eredményét. Tehát tételezzük fel, hogy egyébként sok mindent jól csináltak. De én például nem értettem az ellenzék szempontjával azzal a taktikával, ahogy ők fölléptek, hogy egy lista és közös lista. Szerintem ezekben voltak viták nyilván az ellenzéki oldalon is, de nyilván van kettő listával kellett volna futni, és az egyéni jelölteket esetleg egyeztetni. De én azt gondolom, és lehet, hogy ez is néha szimpatikus az embereknek, de nyilván valakinek nem, hogy túl bonyolultan gondolunk mi a politikára, egy ilyen nagyon összetett dolognak gondoljuk, pedig szerintem ez egy nem az, hogy fajék egyszerűségű, de nem egy agysebészet. És a politikában ugye a pillanat uralása az nagyon fontos, és a flow élmény, amiről ugye egy híres magyar tudós is könyvet írt, és azt gondolom, hogy van egy flow. És hogyha van egy flow, egy ilyen folyamat, egy ilyen lelkesedés az emberekben, akkor nem kell elkezdeni beszélgetni koalíciókról, ellenzéki pártokról, visszalépésekről, szövetségkötésekről. Én azt gondolom, és most teljesen hipotetikusan mondom, hogyha én bejelenteném, akkor leültem tárgyalni ezzel meg azzal az ellenzéki párttal, vagy egyáltalán csak eszmét cseréltünk, vagy elfogadom az ő támogatásukat, akkor holnap után a fele.
Nem holnap után, már ma
a Magyar Péterben hívők, és a valóban megújulásban hívő emberek, vagy bízó emberek azt mondanák, hogy na ez ugyanaz. És én ráadásul tényleg komolyan mondom, és tényleg láttam azokat a felméréseket, de gondolom sokan, hogy 70%-a a magyar társadalomnak egy anti-establishment, egy ilyen meglévő rendszer ellenes ide értünk el, és komolyan azt gondolják az emberek, hogy mind az ellenzéki pártoknak, mind a kormánypártoknak jelentős része van, és nem csak kormányzati szerepben, hát nézzük meg az önkormányzatokat, hallottuk ugye a Szigetszentmiklósi polgármestert, de ugyanezt meghallgathatja más polgármesterektől is, akik egyébként néha ellenzéki összefogással, néha függetlenül kerültek be egy, nézzük meg a miskolci polgármesterre, mi történt, aki ellenzéki polgármesterként került oda, megették az ellenzéki pártok. Én nem rosszból mondom ezt, hogy ezek egy branch, most nagy rész valóban egy branch.
De kitarthat-e ez a flow élmény a választó számára is, nem csak önnek, 2026-ig, amikor mondjuk a következő országgyűlési választás lesz, hát, talán az európai kitart. De két év van.
Szerkesztő úr, lássuk meg, hogy 2026-ban lesznek-e választások. Tehát én azt gondolom, hogy amiért nagyon fontos a június 9-i dátum, és amiért én nagyon-nagyon kérem még a külföldön élő több százer magyart is, hogy a magyar választásra regisztráljanak, és vegyék a fáradtságot, bár tudom, hogy pénz, energia, szabadidő, hogy elmenjenek egy fővárosba, vagy egy főkonzulátusra ott szavazni. Nagyon-nagyon fontos lesz a június 9-e, és abból a szempontból, nem is abból a szempontból, hogy a Tisztelet és Szabadságpárt, vagy a Tisza párt listája, amiről majd nyilván beszélünk nem sokára, hány százalékot kap, 5-öt, 10-et, 15-öt, 20-at, jövő héten kijönnek az új felmérések, szerintem mindenki megint meg fog lepődni, és a Kalmaritában még jobban fognak rettegni.
Ehhez képest a mai magyar rangban ön elég visszafogott volt, 5-10 százalékot.
Mert úgy gondolom, hogy az már egy nagyon nagy siker, hogyha egy újonnan lévő párt, akit az egész hatalmi elit, hatalmi struktúra, propaganda, minden le akar járatni, hogyha be tud jutni, meg tudja ugrani a küszöböt, az egy tisztességes helytállás. És azt szerettem volna mondani, hogy bármennyit is ér el ez a párt, amit mi csinálunk, és amit próbálunk összeállítani ilyen gyorsan, ahogy lehet, az lényeg igazából nem ez lesz, hanem az, hogy a Fidesz mennyit ér el. Azt ne felejtsék el a hallgatók, hogy a legutóbbi európai parlamenti választáson a Fidesz 60% fölött kapott európai rekordot ért el az európai választáson, de soha nem fordult még olyan elő, hogy 50% alatt kapjon az európai parlamenti választásokon. Ebből az következik, hogy ha a Fidesz 45% körül kap, az már egy kudarc, ha 40% körül, az egy óriási kudarc, és ha 40 alatt vannak, az egy totális vereség a Fidesznek. Tehát azt gondolom, hogy inkább ezeket a számokat érdemes nézni, nem érdekes Magyar Péter szerepe, nem érdekes a Tisza párt, bár ugye mondhatjuk, hogy lesz összefüggés a kettő között, mert ha egyébként nekünk nem sikerült volna most regisztrálnunk egy új párttal, egy új erővel, és nem lenne ez a flow, és nem lenne ez a fajta hangulat az országban, akkor mindenkit biztosíthatok arról, hogy ezen az európai parlamenti választáson a Fidesz olyan földcsúszamlásszerű győzelmet aratott volna a kegyelmi botrány ellenére, mivel olyan szinten szétaprózódott az ellenzék, és olyan sok kis párt esett volna ki, vagy nem érte volna az 5%-os küszöböt, hogy az eddigi 13 képviselőjük helyett a Fidesznek lehetett volna 14 vagy 15. Na most már nem erről beszélünk, hanem arról, hogy van-e lesz-e nekik 11 vagy 10. Úgyhogy ez az, csak azt befejezni be a gondolatmenetet, azért nagyon fontos, mert hogyha mi itt egy jó eredményt érünk el, látványos eredményt érünk el, leszünk az ellenzék legerősebb ereje, amiben bízván bízok, és szerintem nagyon sok ember bízik benne, és valamilyen szinten meg tudjuk közelíteni a Fidesz. Nyilván ez nagyon nehéz, mert egy iszonyatosan erős szervezett pártról beszélünk, akiknek még mindig van legalább másfél millió törzs szavazójuk, akiket el tudnak vinni, bár megjegyzem, már nagyon ezeket is védik. Jelenleg ezzel a legalja propagandával, ezzel a hazug hajas, egyébként már-már vicces és szánalmas propagandával, már őket védik. Már ugye nem őket védik, hanem őket akarják megtartani. Tehát nagyon nagy bajban vannak. De hogyha sikerül ezt az eredményt elérni, akkor ez egy bizonyíték lesz arra, hogy van valós alternatíva ma Magyarországon Orbán Viktorral és a NER-rel szemben, és onnantól fogva milliók fognak hozzánk csatlakozni, mert onnantól fogva azok is el fogják hinni, akik most még nem hiszik el ellenzéki oldalon, középen álló oldalon, és egyébként nagyon sokan a Fideszben, akik azt, vegyük le azt a 100 000 embert, aki egzisztenciálisan függ a Fidesztől, különböző szinteken, oligarcháktól egyébként egészen tisztviselőkig, vagy valamilyen pártfunkcionálisig. Rajtuk kívül azért nagyon sokan a 1,5 millióból is elégedetlenek. Hát ezt pontosan tudom.
Így 2 méter távolságból, 2 méter közelségből inkább tulajdonképpen meglepve nézem, hogy milyen hihetetlen magától értetődően és természetesen mondja el azokat a politikai elképzeléseket, gondolatokat, amelyeket nyilván fontosnak tart, nyilván így is gondolja, és az ember azt hiszi, hogy jé, ez is jön ki, és egyik jön a másikból, ez nem az udvarlás helye, amikor a riporter a riportalanynak udvarol. Engem csak az hökkent meg, hogy valaki, aki nem ebben élt, nem ezt tanulta, jó, valamilyen köze volt a politikához, és mégis egyszer csak megjelenik a nyilvánosság előtt, és ezt tudja csinálni. Na most éppen ezért megkérek egy betelefonálót, aki itt van egy vonalban, szakítson meg engem, meg az én mondjuk szakmainak tűnő kérdéseimet, hogy egy nagyon rövid kérdéssel billentse ki a maga biztosságából, hát ha sikerül. Jó napot kívánok! Halló! Na, lehet, hogy... Halló, jó napot kívánok! Egy nagyon rövid kérdést kérem, tegyen föl Magyar Péternek, vagy megjegyzést, amit szeretném.
Jó napot kívánok! Nagyon László vagyok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagy megtiszteltetés számomra. Gratulálok Magyar Péternek.
Jó napot, köszönöm szépen!
És minden szempontból támogatom. A kérdésem, egyetlen egyre szeretném leszűkíteni, mi a véleménye önnek és Bolgár Györgynek, mert őt is érinti, hogyha az ellenzéki pártokkal összejönne egy nyilvános vitára abból a célból, hogy a pártok közös fellépését megerősíteni. Én tudom, hogy most a flow az nagyon erős, és kozmikus sebességgel a porba hagyja maga után az ellenzéki pártokat, de szerintem rendkívül sok ellenzéki pártag az szimpatizál önnel.
Uh-huh. És azt mondja, hogy egy ilyen egyeztetéssel megnyugtatná ezeket az ellenzéki szavazókat, talán meg is nyerné őket?
Igen, és én ezt megmondom őszintén elképzelni, mint például az amerikai elnök jelöltek nyilvános tévévitáját, ahol három nagyon képzett és hozzáértő riporter, akár ön, mint ön, Bolgár György vezetni ezeket a megbeszéléseket. Nyilván a részletket ki lehetne dolgozni, de én szerintem a hintába ülő magyar ellenzékkel szimpatizáló választókat, illetve az ellenzéki párt tagokat is akár.
Uh-huh. Ezzel meg lehetne győzni, értem, és köszönöm, hogy felvetette ezt.
Igen. Tiszta vizet a pohárba.
Igen, köszönöm szépen, viszont hallásra. Hát akkor hallgatom, mit szól ehhez. Bár részben már megválaszoltam.
Köszönöm szépen a kérdést. Talán az egyértelmű rólam, hogy én nem ugrom el semmilyen vita elől, vagy beszélgetés elől, vagy nyilatkozat elől, tehát ha lesz ilyen vita, akkor ott leszek, de én megmondom őszintén, több értelmét látom egy ilyen pártokon átívelő és nem ellenzéki vitának. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzék sok hibát elkövetett az utóbbi 14 évben, de az egyik legnagyobb hiba, hogy általában magukkal foglalkoztak, meg az egymás közötti marakodással, civakodással, hatalmi pozíciók elosztásával, vagy nem létező jövőbeni hatalmi pozíciók elosztásával. És ha valami nem érdekli a magyar választókat és a magyar állampolgárokat, akkor az az ellenzéken belüli vita. Meg úgy általában a lárpurlár folytatott ellenzéki vagy pártpolitikai vita. Én nem véletlenül hívtam ki Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet egy vitára, azért hívtam ki őket, egyrészt így próbáltam bekerülni a köztévé élő adásába, mert hát ha Orbán Viktor mögött vagy mellett beengednek engem is. Azért hívtam ki őket, mert jelenleg szerintem a hazánk sorsáról kell beszélgetni, mert olyan erkölcsi, jogi és politikai, és egyébként most már látjuk, gazdasági válságban is van az ország, amelyre talán 20-30 éve nem volt példa. És ugyan egy európai parlamenti választás következik, tehát beszélgethetnék például Dalcs Tamással az uborka görbületéről, vagy valamelyik Európai Uniós szakpolitikai kérdésről. Én dolgoztam ott ki 8 évet, szerintem többet tartózkodtam Brüsszelben, mint Dalcs Tamás az alatt, az 5 ciklus alatt, ami alatt fölvett ciklusonként 1-2 milliárd forintot. Tehát valószínűleg tudnék vele ezekről a szakpolitikai kérdésekről beszélgetni.
De nem lehet, hogy egy ilyen vitában, amit esetleg Dalcsal folytatna, az jön neki, hogy az ön európai víziója vagy európai politikája, amit még csak elvileg fejtett ki, nagyban hasonlít Orbánéhoz?
Mármint az én vízióm hasonlítana.
Igen, hát hogy az Európai Unióról való nézetei nagymértékben az ő véleményhez hasonlít.
Ne tegyen föl költői kérdéseket, tehát pontosan tudja válasz, én magam mondtam, hogy az Európai Uniós politikát tekintve, meg általában az Unió és Budapest-Magyarország kapcsolatát tekintve, én sok mindenben egyetértek a kormánypárttal, vagy inkább Orbán Viktorral, mert olyan kormánypárt olyan nincs, hanem nyilván van Orbán Viktor és van az ellenzék. Nyilván vannak különbségek, tehát ahogy az Európai Ügyészséghez én holnap, vagy inkább tegnap csatlakoztam volna, ő valószínűleg nem tenné ezt meg, már csak család érintettség
okán. De ez részben se. Azért is van, mert ebből az is következik, hogy Magyarországon nem működik a jogállamiság, ha egyszer az Európai Ügyészséghez kellene csatlakoznunk. Márpedig ez az unióval folytatott vitánknak egyik alapkérdés.
Így van, és ezért is mondom azt, hogy én azt garantálnám, nyilván nem lesz holnap egy olyan kormány, aminek én bármilyen módon tagja leszek, de hogyha lesz ilyen, vagy a mi pártunk, akkor én másnap, talán ahogy Donald Tusk mondta, kiutazom Brüsszelbe, és ezek olyan viták, amik nagyon könnyen lezárhatóak ám. Tehát egyrészt ezek állviták, mindkét fél részéről, elsősorban a Fidesz részéről, és most tekintsünk el az uniós forrásoktól.
Jó, hogy közbeszúrtam, mert azért ebben a jogállamiság kérdésben egy csomó dolgot lehet az Orbán kormány szemére vetni, és ezt tudja a magyar választópolgár is, meg tudják az uniós politikusok is.
Igen, csak ez azért vezet messze, szerkesztő úr, mert én ezt már több helyen elmondtam, hogy 8 évig voltam diplomata, és 4 évig, vagy 3 évig a magyar kormány és az Európai Parlament gyümölcsöző kapcsolatáért feleltem, végkövettem a Sargentini jelentést, annak az előkészítését, majd átadtam a volt feleségemnek, amikor ő államtitkár lett, és ő vitte további a családi bizniszt, és azért látva ezeket a jelentéseket, felmerül az emberben, hogy ezeket kikírják és miért, és nem akarok a részletekbe belemenni, meg úgyis ez már a múlt, de mondjuk vonka 30 állítása volt egy ilyen jelentésnek, és ebből 24 nevetséges volt, akkor az a másik 6 is nevetségessé válik.
Biztos van ebbe igazság, de alapvetően a magyar jogállamiság súlyos problémák vannak. Ön is tudja. Különben szerintem be se szállt volna a politikába.
De azt mondom, szerkesztő úr, hogy bármilyen problémák vannak, és bármennyire is lejt a pálya. És persze vannak nagyon súlyos problémák az ügyészség függetlenségével.
Az alkotmánybírósággal. Igen, tehát a kúria elnökének kinevezésével.
Ennek ellenére azt mondom.
A médiával. A gazdaság szétroblásával.
Persze, de azt mondom ennek ellenére, és ezért vitatkozom Hatházi Ákos képviselőúrral, hogy ennek ellenére, hogy lejt a pálya, nem ezen kell siránkozni, mert ezt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát amíg nincs egy választás, ami mondjuk az ellenzék, vagy az ellenzéknek egy fő ereje győz, akár csak 1 szavazattal, vagy 1%-kal, akkor tekintsünk el a kétharmados dolgoktól, mert akkor még ott ugye vannak kérdések, addig ezeken nem lehet változtatni. Ha van egy párt, vagy egy pártszövetség, amelyik nyer egy országgyűlési választáson 1 szavazattal, akkor másnap például a közmédia vezetőjét ugye úgy, mint Lengyelországba ki lehet rakni, és lássuk, mi történt Lengyelországba. Ezek után, hogy kitették őket, 10-15%-ot zuhant a volt kormánypárt Kaczynszkék népszerűsége, mert megszűnt az a propaganda, amin tulajdonképpen egy lélegeztetőgépen tartották a lengyel lakosság egy részét. Visszatérve az
Európai... Tehát ön azt mondja, hogy előbb választást kell nyerni, nem, és más aztán lehet
nincs,
változtatni.
Hatázi nincs.
Azt mondja, próbáljuk a médiát megváltoztatni.
Nem
próbáljunk. Hát próbáljuk, nem sikerült.
Mit csináljunk oda, tüntetéseket, igen. Meg menjünk be, meg törjünk be. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja, hogy a képviseleti demokráciában hívhatjuk áldemokráciának, hibrid demokráciának, sok mindennek hívhatjuk. Egy módja van a hatalom és a kormányzási iránynak megszabásának, vagy megváltoztatásának, hogy az ember választást nyer. Nekem ez egy alapvetés. Én ilyen demokrata vagyok, más nem másképp gondolja. De visszatérve az Európai Unióhoz, tehát nagyon sok minden hasonlítunk, nagyon sok eltérés van, tehát én mindenképpen lezárnám ezeket, és nem azért zárnám le, mert hogy nincs sok igazság benne, hanem azért, mert ez a vita, ez Orbán Viktornak használ. Orbán Viktor ebből él, különben 5-8 éve pont ma adtam egy interjút a Spiegelnek, vagy nem tudom már melyik médiumnak, és elmondtam nekik, és ők meglepődtek, hogy a Brüsszel azt nem érti meg 8 éve, vagy 10 éve, mióta ezek a viták kialakultak, sőt már 2011-ben kezdődtek ugye a Magyar Uniós Elnökség alatt, a médiatörvény idején, hogy ezzel használ Orbán Viktornak. Orbán Viktor politikája az ellenség képzésre épül. Filkenstein óta főleg egyébként a migrációs válság, Soros, Brüsszel, háború, most Magyar Péter, ugye azt mindenki észrevette, remélem, hogy miatt a Magyar Péter feltűnt a szünen, Soros György elment szabadságra, Brüsszel kevésbé harcol, már-már a háború is megszűnik, és most van Magyar Péter. Tehát mindig van egy ilyen fő ellenség, és Brüsszel is egy ilyen fő ellenség, és ezekkel az eljárásokkal, amikkel ugyan semmit nem ért el az Orbán kormánnyal szemben, mert akkor a bürokratikus rendszer. Azért, most odáig eljutottunk, hogy a pénzek föl vannak
függesztve. De hogy tudna ön megállapodni velük, hogyha nem fogadná el az unió által javasolt változtatásokat?
Én nem azt fogadnám el, ami van a sargentini jelentésben, 30 pont, egy ilyen karácsonyfaszerűen föl van díszítve, hanem van 6 pont, amit mindenki tud. Például az egyik programon megmondtam ott az Andrássy úton, hogy a kétharmados funkció, a kétharmados többséggel bebetonozott funkcionálisokat leváltjuk. És azért rögtön megoldja az alkotmánybíróság kérdését, rögtön megoldja az ügyészség kérdését, és ezeket úgy választjuk meg, mint régi idézővel szép időben, hogy a pártoknak egyeztetniük kell, jelölési joguk van, és mondjuk az alkotmánybíróság is paritásos módon van betöltve. Már ha szükség van alkotmánybíróságra, mert olyan fölmerül az emberbe, hogy ha így
működik. Nincs.
Igen, de vannak országok, ahol nincs alkotmánybíróság, tehát van, ahol nincs népszavazás. Ahol, csak azért a sargentini riporton még egy pillanat, hogy mennyire álságos és kettős néha a mérce Brüsszelben. Tehát azok a hollandok kérték rajtunk számon, hogy nem tudom, szigorították a népszavazás szabályait, ahol eltörölték a népszavazást, mert háromszor kijött egy olyan eredmény, ami nem tetszett a hatalomnak.
Igen, és ettől még tudja, hogy a holland demokrácia sokkal funkcionálisabban működik.
Én nem szeretek túldicsérni másokat, én nem szeretek régi demokráciákról, meg új demokráciákról beszélni. Szerintem ott is nagyon sok minden van. Sajtóról lehetne Nyugat-Európában beszélni. Én éltem Belgiumban ugye sokat. Pontosan ugyanolyan irányított a sajtó, csak éppen a másik irányba. Nagyon nehéz tájékozódni a mainstream médián kívül Németországban, meg mondjuk Franciaországban. Nem azt mondom, hogy itt fenékig tejfeledett, mert egyáltalán.
A német mainstream médiába azért az ellenzék bekerül.
Ez így van, ez így van.
Félként ez elmondhatja.
Így van, csak azt akarom mondani, hogy sok probléma van itt is, ott is, és én biztos, hogy le tudom zárni, de egyébként bárki le tudja zárni, aki akarja, mert nem nincsenek ellentétes érdekek ilyen szempontból Brüsszel, mert mi egy klubnak a tagjai vagyunk. Én elmondtam, hogy valóban ugyanolyan sokszor kritikus lennék, de mégis konstruktív, hiszen nem az a célunk nekünk sem, meg Brüsszelnek sem, hogy egymásnak ártsunk. Ez egy gazdasági közösség.
Nyilván meg is állapodnának, ha látnánk a szándékot, van, például
és másnap, vagy nem másnap, de egy hónapon belül hazahoznánk azt az uniós pénzt, ami a magyar emberek pénze egyébként, és ami nélkül, és ami a fő bűne egyébként a jelenlegi kormánynak, és talán a bukását is fogja okozni, hogy nem képesek ezt a pénzt hazahozni. És ettől a magyar kis- és középvállalkozások, a magyar gazdák olyan versenyhátrányba kerülnek még az eddigiekhez képest is, hogy az elmondhatatlan. Ugye hova jutottunk, ezt is elmondtam, 20 évvel vagyunk a Magyar Uniós csatlakozás óta, 2 marsalnyi segényi pénzt kapott az ország, és sikerült az unió legkorruptabb és második legszegényebb országává válnunk. És én régen mindig nevettem azokon, akik Romániával, meg bezzeg Szlovákiáznak, és most már tényleg ott tartunk, hogy egy csomó adatban megelőznek minket. És nem csak adatban, hanem az ember elmegy mondjuk Kolozsvárra, és megnézi, hogy mit fejlődött az a város. Nyilván egy nagyon erős kulturális történelmi gyökerű városról beszélünk, mindig is egy rettentő fontos város volt a Magyar Királyság történetében, de ettől függetlenül azért csak volt ott egy Ceausescu rendszer, csak volt egy Trianon, és mégis egy prosperáló, nemzetközi szinten jegyzett város, pedig nem egy fővárosról beszélünk. És akkor elszomorodik az ember.
És Nagyváradot is lehet hozzá.
Nagyváradot, hogy elmegy az ember Varsóba, Pozsonyba, Belgrádba, ha az ember, ahol egy pár éve, 10x éve még húsz éve még bombáztak.
És ahol most Tiborcs látta és igen, értelmét is, annak, hogy vegyen egy csomó
ez egy másik történet. Csak azt akarom, hogy utolsó pillanat, még utolsó mondat még az Európai Unióról, tehát sok mindenben egyezik a véleményünk, én nagyon hiszek az erős nemzetállamokon alapuló, szuverén nemzetállamokon alapuló erős Európai Unióba. Minden oldalról kell ehhez változni, a nemzetállamoknak is nyilván, és egyébként az uniónak is. Tehát az unión a legfőbb problémája az, hogy nincs egy vezetése, nincs egy leadership, nincsenek erős vezetői.
Ha nincsenek erős vezetői, akkor az talán éppen azért van, mert még nem mondom, hogy túl erősek a nemzetállamok, nem, ez így nem igaz. De vagy erős vezetése van az uniónak, vagy például az Orbán által is favorizált közös hadserege van, vagy nincs ever closer union, egyre szorosabb unió, kettő közül valamit választani kell. Tehát lehet mondani, hogy legyünk nemzeti erős nemzetállam, senkinek sincs ez ellen kifogása, legyünk. És persze csak erős államokból állhat össze egy erős unió, de azért el kell dönteni, hogy mi a lényeg. Európa csak akkor maradhat tényező a világban, ha ez az unió szervesen működik, nem?
Nem gondolom, hogy ehhez egy európai szuperállamra van szükség.
Nem kell.
De De egy nagyon fontos, még mindig nem válaszolta meg Európa a Kissinger kérdést, hogy kit kell fölhívnom, hogyha Európával akarok beszélni. És a mai napig eddig a német kancellárt hívták, most már senki nem tudja ki a német kancellár, most éppen a francia elnököt hívják, vagy régen a brit miniszterelnököt hívták, ugye most már nincs az unióban, hogy ott nem lehet fölhívni. De nekem meggyőződésem nagyon régóta, hogy amíg a nagy tagállamok szándékosan nem választanak egy erős vezetőt, egy garizmával, vízióval rendelkező vezetőt, vagy az Európai Tanács élére, leginkább oda, vagy az Európai Bizottság élére, addig nem lesz.
De és ahhoz addig erősebb unió kell, erősebb szövetség kell, hogy elfogadják az erős vezetőt.
Azért ne felesleges beszélni, mert ugye ezekhez mind szerződésmódosítás kell, a szerződésmódosítás egyhangúságot igényel. És azért, ha valaki körbenéz Európában, az pontosan látja, hogy még a legkisebb kérdésben sincs ma egyhangúság, még egy nyugat-balkáni országot sem sikerül fölvenni, azokat az országokat, akik évek óta ezért küzdenek, és rengeteget reformálták az országokat, rengeteg mindent bevállaltak, rengeteget fejlődtek, és képesek megcsinálni velük a hollandok vagy a franciák, hogy belpolitikai okokból gátolják ezeknek az országnak a csatlakozását. Ever Closer Union szerintem az egy teljesen rossz felfogás.
A római szerződésben is ez volt benne.
Most is benne van, csak hát azt akarom mondani, hogy én akkor is azt mondom, hogy visszatérni az alapító atyáknak a gondolataihoz, visszatérni egy erős gazdasági szövetséghez, nem mindent túlszabályozni feleslegesen, mert így jelenleg az összes ország, legtöbb ország arra használja az uniót, meg Brüsszelt, hogy belerúgjon, és otthon belpolitikai problémákat Brüsszelre fogjon. Ezért mennek Brüsszelbe az olasz gazdák, a francia gazdák, mert azt elhiszik a saját kormányuknak, vagy a politikai pártjaiknak, hogy Brüsszel a hibás mindenről. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az uniós költségvetés az jellemzően a tagállami költségvetések 1-2%. És rendben van, hogy a jogalkotásunk rendkívül harmonizált, és nagyon sok területen uniós kompetenciák vannak, de ettől még az igazi döntések a fővárosokban születnek. Tehát beszélhetünk mi reggelig Brüsszelről, de a problémákat a tagállamokban lehet kell megoldani.
És hát a fontosabb főváros Berlin, meg Párizs, ott nem Budapest és Bukarest. Egy hallgatót hadd engedjünk be megint, hát a új szinthoz a beszélgetésbe. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szebő András vagyok a francia Alpokból, Grenoble-ból.
Na, jókor éppen.
Bonjour.
Igen, épp jókor az Európai Uniónál helyben vagyunk. Egy bevezető mondat és három kérdéssel készültem, hát meglátjuk, meddig jutunk el. Ez nem volt egészen világos, hogy most erős Európát vagy erős nemzetállamokat szeretne Magyar Péter, de
a kettő nem zárja ki egymást az én olvasatomban. A kettő nem zárja ki egymást az én olvasatomban, sőt egymáson alapul. Gyenge nemzetállamokon nem tudunk erős Európai Uniót létrehozni.
Ez igaz, de kinek, ugye nem minden közös döntés egyezik meg az egyes nemzetállamok érdekeivel, tehát itt valamilyen hatásköri döntésre van szükség, és ez bővel kifejezik.
Igen, igen. Szóval a három kérdés, kezdjük az elsővel, Sebőr.
Igen, tehát az első kérdés az, hogy mit gondol az európai, az Ukrajna Európai Uniós és NATO tagságáról.
Na,
akkor válaszolok rögtön. Azt gondolom, és talán már érintettem is ugye a nyugat-balkáni országok csatlakozásával kapcsolatosan, hogy megengedhetetlen az, hogy vannak olyan országok, akik 5-10 éve azon dolgoznak, hogy az Európai Unió tagjai legyenek. Átalakították a jogrendszerüket, nagyon sok mindent változtattak, szigorítottak. Őket nem veszi fel az Európai Unió, viszont van egy Ukrajna, aki, mint tudjuk, függetlenül a háborútól, és most egy pillanatig tekintsünk el a háborútól, semmiben nem felel meg szinte az Európai Uniós értékeknek, alapelveknek, előírásoknak, ahhoz sem egyébként, hogy tagjelölti státuszt kapjon, de mint tudjuk, azt már ugye egy posztfaktum.
De ha nem lett volna háború, nem is vetődött volna föl,
de
hogy legyen.
Ez ugye nem ez a megoldás egy háborúra, hogy egyébként ez az eszkalációra egy nagyon jó megoldás.
Hát mi a megoldás?
De most ez egy másik kérdés, csak még a NATO tagságra mondom.
Igen, de ezek szerint akkor ön ugyanúgy híve annak, hogy Ukrajna Európai Unió és NATO tag legyen, mint a balkáni államok, mint a többi állam.
Én azt gondolom, hogy minden tagjelölt állam akkor lehet tagja az Európai Uniónak, ahogy Magyarország is nagyon sokat várt, sokkal többet, mint egyébként kellett volna, mert ugye volt arról szó, hogy mi hárman csatlakozunk, Lengyelország, Csehország és Magyarország, majd ezt kitolták, és lett egy 10-es csatlakozás, és éveket buktunk. Minden tagállam akkor csatlakozhat, akkor viszont kell csatlakozni, amikor felkészült és teljesítette a csatlakozási feltételeket.
Igen, tehát Ukrajna... nem különbözteti meg, mert ugye most a magyar kormány, és ön azt mondta, hogy azért ilyen kérdésekben sokszor egyetért a kormánnyal. Tehát a magyar kormány megkülönbözteti és erősen támogatja a balkáni országok NATO csatlakozását, ellentétben Ukrajna NATO csatlakozásával.
Nem, én az Európai Uniós, bocsánat, én az Európai Uniós csatlakozásról beszéltem, én eddig egy szót nem beszéltem a NATO csatlakozásról. Én azt gondolom, hogy az Ukrajnának a NATO csatlakozása az felhívás egy harmadik világháború egy keringőre. És nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás.
De szerintem nem is ez most a kérdés, még ez, a NATO országokban semmitekfélyebb, csak az, és erről már ön is kifejtette a véleményét, hogy a NATO országok, meg az Európai Uniós országok, köztük Magyarország, hogyan, mennyiben, miben támogassák Ukrajnát.
Ez a kérdés.
És igen, és ön, mintha azon az állásponton volna, amin az Orbán kormány, amivel nagyjából egyedül van Európában és a NATO-ban.
Így van. Ukrajna a nyugat felé néz, ugye a magyar kisebbség is, tehát ön és az Orbán kormány is, amikor a magyar kisebbségre hivatkozik, ez hamis dolog, mert nyugat felé néznek és egyetértésben vannak, sőt az ukrán kormány egy baráti kezet nyújtott a magyar kisebbségnek. Tehát ez a
erre
nyugat felé
mondani,
nézése
hogy
Ukrajnának.
Erre azt tudom mondani, hogy megengedi, hogy nyújtson neked baráti kezet az ukrán kormány. Tehát azért ez szerintem kérdezze meg az ott élő magyarokat, hogy milyen az a baráti kéz.
De még ők is hajlandók én voltak ezt a kezet legalábbis elfogadni, és azt
nyilván,
mondták,
mert háborúban áll egy ország, hát, és ott kicsit másképp működnek a mechanizmusok és a gondolkodásmód. És hagyj válaszoljak, mert ugye én azt mondta, hogy nem tudom, milyen szót használt, hogy álszent, vagy nem tudom, milyen az én álláspontom, hogy ugyanolyan, mint a magyar kormányé, hogy Ukrajna mennyire néz nyugat felé, és mennyire nem. Mielőtt kitört a háború, sőt, mielőtt 2014-ben a krími háború kitört, ez az ukrán állam, ez egy totálisan megosztott ország volt, amelynek a többsége oroszul beszélt, egy kicsit többsége.
És hát azért az orosz anyanyelvűek,
az
körülbelül 20%.
Zelenszkinek is orosz az anyanyelve.
És ugye folyamatosan váltották egymást az orosz barát és egyébként nyugat barát elnökök, különböző forradalmak, vagy éppen politikai mozgolódásoknak köszönhetően különböző titkosszolgálatok beavatkozásával, és nyilván most a háborúban, de már egyébként a krími háborúban is az oroszok egy rendkívül rossz taktikai döntést hoztak, viszont hogyha valamivel összekovácsolták ezt az országot, és egy igazi nemzetállammá tették, független attól, hogy ki beszél oroszul és ki beszél ukránul, akkor az most ez a katonai akció volt, és innentől fogva nincs arról vita, még szerintem Donbászban sem, meg sehol sem, hogy egyébként ők elsősorban
de akkor,
ukránok.
Akkor nálunk miért van vita? Miért nem
miről
támogatjuk?
Az a kérdés?
Hát
miről?
Arról, hogy Ukrajnát miért nem támogatjuk azzal, amivel tudjuk, mert Orbánék látványosan azt mondják, hogy mi nem csatlakozunk a nyugati erőfeszítésekhez, lehetőleg még pénzben sem.
De egyrészt az Orbán kormány minden ellenkező állításával szemben megszavazta az összes szankciót.
De végig ellene volt, igen.
Belpolitikai okokból, mert kialakítottak egy olyan ukrán ellenes orosz barát narratívet.
De ön azt mondaná, hogy belpolitikai okokból nem játszaná ezt a játékot, ha Ukrajnának
játék.
Szüksége
én
van pénzre?
No? Én azt gondolom, hogy Ukrajna megkapta a pénzt, és azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy nem Magyarország, és meg csak nem is az Európai Unió fogja sem fegyver átadással, sem különböző pénzekkel megmenteni Ukrajnát, vagy egyébként békét hozni. Szerintem abban értsünk egyet, legalábbis én tényleg így gondolom, hogy béke
én
akkor lehet. De hát, hogy fejezem be a mondatomat. Én azt gondolom, hogy itt a szemben álló felek nem csak Ukrajna és Oroszország, hanem az Amerikai Egyesült Államok, vagy egy szélesebb koalíció és Oroszország és Ukrajna. És azt gondolom, hogy ameddig nem lesz egy olyan vezetés egyik vagy másik oldalon, vagy mindkettőn, amik hajlandó leülni, tárgyalni, addig sok százezer ember fog meghalni, nagyon sok nyugati haditechnika, haditechnológia és pénz bele fog menni Ukrajnába, eladósítják Ukrajnát. Azért az európai segítségről annyit, meg az álszentségről a nyugatnak, meg Amerikának annyit, hogy ezekért a segítségek és erébe egyébként az ukrán földek jelentős része már különböző nyugat-európai koncerneknél és oligarcháknál van, és egyébként amerikai befolyás alatt, mint ahogy az ukrán nyersanyag is. Tehát ne higgyük el ezeket a fantazmagóriákat, meg filantróp hozzászólásokat, meg véleményeket,
magyarul,
hogy Amerika az ukrán emberek szabadságért, hagyj fejezzem be, és elnézést, életéért nyújt segítséget, hanem egy befolyási övezetet épít, mint ahogy egyébként sok 10 éve vagy 100 éve ezt teszi, és ehhez felhasználják egyébként ők is, és az oroszok is az ukrán emberek
vérét. De azt
vérét.
Mondja, hogy ez az Amerika akkor éljen az erejével és a befolyási övezetével, és próbáljon kiegyezni az oroszokkal, akik nem befolyási övezetével élvezetet építenek, hanem katonai módon próbálják a befolyási élvezetüket kibővíteni.
Szerintem mind a ketten katonai erővel építenek befolyási élvezetet. Annyi a különbség, de hogy az amerikaiak nem a saját embereiket, elnézést, nem a saját embereiket és a saját katonáikat használják, bár néha már azt is kiképzésre biztosan, hanem a saját hadi technológiáikat. Pontosan tudjuk, hogy hogy működik az amerikai fegyverbiznisz. Ha éppen iraki háború nincs, akkor, vagy afganisztáni háború nincs, akkor most van ukrán háború. Én csak annyit kérek mindenkitől, hogy ne legyünk naivak. Elnézést, ezt megint meg lehet vizsgálni, szerintem ez nagyon messzire vezet, mert pontosan tudjuk, hogy miket csináltak az amerikaiak, milyen rakéta telepítések voltak Ukrajna területén és mindenhol, és pontosan tudjuk, hogy az amerikaiak által támogatott ukrán kormány miket csinált. Persze ez lehet egy glejvici akció, mint a második világháború, hogy kikezdi és kinek bújt a bőrébe. Miket tett azért, hogy egyébként az orosz anyanyelvű kisebbséget kisemmizzék és megsemmisítsék, hivatkozva a krími háborúra
de
például.
De nem semmisítették meg őket.
Én nem haragszom, magyarul. Csak azt gondolom, hogy mást gondolunk erről, és azt gondolom, hogy sok mindenben igaza van önnek is, sok mindenben igaza van az Orbán kormánynak is. Egyet én biztosan tudok, hogy ott nagyon sok ember, még mindig nagyon sok magyar ember él Kárpátalján, és sem az ő biztonságuk, sem a saját biztonságuk érdekében nem nekünk kell ebbe a dologba exponálni magunkat. Mi egy szövetség a tagjai vagyunk, és ha jól tudom, még nem zártak ki minket, és teljesítjük egyébként a szövetségesi kötelezettségünket. Az egy más kérdés, hogy teljesen más belpolitikai okból más narratívát visznek. És egyébként egy nagyon nagy humanitárius akció van, én magam is befogadtam a családommal egy kárpátaljai magyar családot. Azt gondolom, hogy ott tudunk segíteni, ahol tudunk. Magyarország bármikor is került ilyen konfliktusban, egyszer-kétszer a történelmi idején, mindig a rossz végén volt a dolgoknak, és mindig mi húztuk
de
a rövidebbet.
De sajnos, mintha most is ott lennénk, Sebő úr, megköszönöm önnek, hogy telefonál. Magyar, bocsánat.
Egy mondatot hagyd mondjak, hogy több hibát láttam, az tényszerű hibát, egyrészt a nyelv össze lett keverve a származással, szóval Ukrajnában nagyon sok ukrán ember orosz az anyanyelv, és
ebbe
oroszul beszél,
igen.
És nagyon sok orosz ember ukránná vált, mert nyugathoz szeretne tartozni, nem egy olyan országhoz, ahol az ablakon repülnek ki az ellenzékek.
Sebő úr, köszönöm még egyszer, hogy kérdezett és vitatkozott is. Magyar Péter pedig azt mondta, hogy ha még egy kis igény van rá, úgy 4-6-ig itt tud maradni.
Már ilyen késő van.
Igen, 5 óra van, most hoppá. Híreket mondunk röviden, de még azért jó, nekem is persze, volna egy-két persze. Kérdésem. Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Tehát Magyar Péter körülbelül még 10 percig itt marad. Van egy-két rövid kérdésem még nekem is. Az egyik, hogy itt a Magyar Hang interjúban jelezte, hogy a fővárosi főpolgármester választáson nem tud ki mellé állni, Karácsony Gergely mellé. Ezért nem, Vitézi Dávid mellett. Azért nem, Szent Király Alexandra mellé meg. Amazért nem, de azért, ha ön valóban egy olyan párt élére kerül, és olyan személyes befolyása van, amilyen, hogy százezrek mozdulnak meg az ön támogatására, akkor nyilván ők szeretnék tudni, hogy mégis mit gondol a fővárosról, hova áll, hogy fog szavazni?
Én azt gondolom, nyilván ez egy nagyon beugratós kérdés, és ezt próbáltam is elkerülni, bár nyilván nem lehet, hogyha az ember áll egy ilyen szintre, ilyen pártnak a vezetője
lesz. Látja, hogy előbb-utóbb nem lehet semmit elkerülni.
De egy pillanat, hagyj utaljak vissza az előző kérdésre, Ukrajna-Oroszország kérdésére. Én azt gondolom, hogy, és nyilván az én álláspontom sok ellenzéki szavazónak nem szimpatikus. Mert hogy közelebb áll adott esetben a Fideszhez, mint mondjuk az ellenzéki pártokihoz. De én azt gondolom, foglalkozzunk már a magyar belpolitikával, foglalkozzunk már a magyar egészségügyel, oktatási rendszerrel. Ez az egész egy média hack. A Fidesznek a riogatása folyamatosan a háborúval, meg a harmadik világháborúval arra szolgál, mint Brüsszel és sok minden más, hogy ne az érdemi kérdésekre beszéljünk. Én nem azt mondom, hogy a háború, ami az országunk mellett van, ahol magyar emberek is élnek, nem fontos, és hogy nem kell segítenünk, és hogy nem kell mindent megtennünk, de én azt szeretném, hogyha most már végre eljutnánk odáig, hogy az érdemi kérdésekkel foglalkozunk, hogy miért nincsen WC-papír és mondjuk szappana a magyar kórházakban, miért kell néha takarót is bevinni, mert ezek szerintem jelenleg fontosabb kérdések, legalábbis a magyar emberek számára. Ettől függetlenül nyilván
támogatom. Lehet, hogy önnek jobban elhiszik, mint az ellenzéki pártoknak. Mondják évek óta, és még sincs igazán sikerült.
Jó, csak ezt szerettem volna leszögezni, és visszatérve a főpolgármesterségre. Szerkesztő, én borzasztó szomorú vagyok, mert talán a világ legcsodásabb fővárosa a miénk. Egy olyan főváros, ahol az 1800-as évek végén, a millennium idején 30 év alatt építették fel azt a Budapestet, amit mi ma itt látunk városmagként, a Hősök terétől az Andrássy úton, a körúton át, a palotákig, a kulturális és közoktatási intézményekig, az egészségügyi intézményekig. A világ közepe volt akkor Budapest. Utána volt 1906-tól 1919-ig Bárci István nevű polgármestere, később főpolgármestere ennek a városnak. Olyan formátumú emberek voltak ezek az emberek, és olyan munkát végeztek, ami innen visszanézve felbecsülhetetlen. Széchenyi István idejében felépült a Lánchíd, azt hiszem másfél év alatt. Most odáig jutottunk 2024-re, hogy a felújítása ennek a hídnak majdnem 4 évig tartott. Az áráról most ne beszéljünk, mert az egy másik kérdés. Én borzasztó szomorú vagyok, hogy ennek a csodás városnak, amely az ereje és a fénye ellenére rengeteg megoldatlan problémája van, és erről az egy pillanatot majd beszéljünk, strukturális problémája is, nem csak vezetési, nem tud kitermelni magából, vagy a pártok nem tudnak kitermelni magukból olyan várospolitikust, aki valóban várospolitikus, és valóban rendelkezik olyan vezetési képességekkel, és nem a párt érdekeknek van alárendelve. Én megmondom önnek őszintén, amit kiírtam, azt hiszem ma vagy tegnap a közösségi oldalamra, és nyilatkoztam a Magyar Hangnak is, én valóban nem tudok ezek e közül a három ember közül választani. És ezért én a nép bölcsességére kell, hogy bízzam magam. Én magam nyilván nem fordult még olyan elő az életemben, hogy bementem, és mindig elmentem szavazni, amikor 18 éves korom óta tehetem. Nem fordult még olyan elő, hogy nem húztam be valakit, nem adtam le érvénytelen szavazatot. De ebben a helyzetben, és szerintem leírtam ott mindegyik jelöltről, hogy mi a problémám, nem mindegyikről fejtettem ki részletesen, de azt gondolom, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány, ugyanolyan szegénységi bizonyítvány, mint az Amerikai Egyesült Államok, egy Donald Trumpot és egy Joe Biden-t
lehet kitermelni. A világ legnagyszerűbb várospolitikusa valaki, aki bejelentkezik, ha a kormány azt mondja, hogy én meg elveszem ebben ezt
önnek,
a pénzt.
Ebben önnek igaza van, de azért nagyon nem mindegy, hogy milyen csapat áll föl, hogy egy szakértői csapat áll, aki vagy közlekedésbe, vagy
hát vagy mindenben. Kulturális, vagy mindenben. Csak egy
és nem csak a főpolgármesterről van szó, tehát ugye mindenki erről beszél, de sokan bíztattak minket abban egyébként, hogy indítsunk mi. Nekem például vannak olyan ismerőseim, akik...
Például önt személyesen nem bíztatták
erre? Nem, hanem én ismerek olyan várospolitikus közlekedési szakembert, akinek az az élete, aki hidakat tervez, aki közlekedési csomópontokat tervez, és mindent tud arra, hogy hogyan kell kinézni egy modern, okos városnak, ahol jó élni, ahol jó megszületni és jó élni. De az a baj, hogy hiába indítunk el egy ilyen embert, és hiába nyerni is meg a választást, mert bízom az emberek bölcsességében, hogy egyébként pártokon kívüli jelöltek is, valódi civil, nem álcivil jelöltek is nyerhetnek ebben a városban. Hogyha mellette itt van ez a polgármesteri struktúra és közgyűlési többséget kell szerezni, mert egyébként egy béna kacsa lenne, nem csak a kormány akadályozna a munkáját.
És ezt már nem tudnak indítani, hiába van pártja.
És erre már nincs időnk, hogy ezt összeszervezzük. Ezért sajnos ez maradt 2029-re ez a feladat, addig remélem ez a város még túléli, de hogy a strukturális probléma és kitérjek, ennek a városnak az a legnagyobb probléma, szerintem ezt én már nagyon régóta mondom, de nem vagyok város szervezési szakember, hogy van 20x kerület, van egy főpolgármester, és vannak olyan részei a városnak, ahol az körút egyik fel az egyik kerület, a másik kerület, a középső út az a magyar közúté, tehát az államhoz tartozik, van egy BKK rajta, és van 5 fajta szabályozás, és nem lehet víziókban strukturálisan gondolkodni, és nem jutunk sehova se, különböző hűbérurak vannak, és ennek a megszüntetését elnézést kérek, a politikai pártok bűne megint közös bűne, mert nagyon nagy szükségük volt polgármesteri pozíciókra, helyi képviselői pozíciókra, tanácsadói pozíciókra, Márta Istvánt is el kellett helyezni valamelyik, nem tudom, melyik felügyelőbizottságnak az élére, és ezért nem lépték azt meg, hogy ezt a struktúrát egyszerűsítsük, és legyen egy valódi főpolgármester, akit az emberek megbíznak azzal, hogy vezesse valamilyen irányba, legyen az ilyen vagy olyan irány a várost, de akkor fog valamerre menni. Én azt vallom, hogy a rossz döntés is néha jobb, mint a semmilyen döntés, hogyha van egyfajta irány. Jelenleg ez a város már Demszky Gábor alatt, utána is Tarlós István alatt, és most is sodródik. És nem ott van, hogyha az ember tényleg elmegy a körülöttünk lévő fővárosokban, nem ott
de
van, ahol a...
De tízszer akkor egy Bécs költségvetése, mint Budapesté, pedig
de
nem tízszer gazdagabb.
De Pozsonyi valószínűleg nem tízszer akkora, Varsói valószínűleg nem tízszer akkora, Belgrádé bizonyosan nem tízszer akkora, nem minden a pénzem múlik. Nem én ezt minden, szeretném ez hangsúlyozni igaz. Minden területen.
De ha ez egy maffia állam, ahogy ön is mondja meg, a volt
ezt
feleség.
Ezt igen, a feleségem mondta.
De nem értett egyet vele?
De egyet értett vele.
És akkor viszont mégiscsak van valami politikai súlya annak, hogy ki a legnagyobb város, a főváros polgármestere, mert az nem csak várospolitikus, hanem országos politikus is kell, hogy legyen.
Ezért mondtam, hogy én mindenkire rábízom, és a nép el fogja dönteni. Ugye nem tudjuk, hogy kinek a javár fog visszalépni, ezzel is próbáltam nem takarózni, hanem azt mondani, hogy hát ugye vannak olyan pletykák, elég erősen tartják magukat a Fideszben, hogy Szent Király Alexandra az vissza fog lépni, és hogy a Fidesz valódi jelöltje Vitézi Dávid. Vitézi Dávid azt mondja, hogy Karácsony Gergely fog visszalépni, tehát ez egy ilyen, lehet, hogy a végén nem is marad jelölt, és akkor nem lesz választás. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, és nem azért kell valakire szavazni, mert Magyar Péter vagy a Tisza párt azt mondja, hogy szavazzanak valakire. Mi azokon a területeken tudunk helytállni, és azokon a területeken tudunk felelősséget vállalni, ahol a mi saját jelöltjeink vannak. Én nem tudok se Vitézi Dávidért, Szent Király Alexandráért főleg nem, és Karácsony Gergelyért sem felelősséget vállalni, és megmondom őszintén, közösséget sem. Mert teljesen más a mi világfelfogásunk, teljesen másfelé szeretnénk vinni az országot, a településeket.
Nem a maffia államot kellene megmutatni elsősorban? És aztán lehet a különbségekről beszélni.
Én nem gondolom, hogy Karácsony Gergely fogja megdönteni a maffia
államot. Hát nincs ereje, persze.
Őnek egyszer volt erre lehetősége. Ugye? 2022-ben legkésőbb, vagy legkorábban, és ő visszalépett, vagy
18-ban volt, ugye, ez egyik párt szövetségnek a miniszterelnök jelöltje.
Én úgy
22-ben
az előválasztáson
visszalépett.
Ő visszalépett, mert jött a villamos. Tehát ő neki volt azért lehetősége, legalább olyan lehetőség, mint az ellenzéknek 14 éven keresztül, hogy ezt az államot, amikor még nem is volt maffia állam, csak egy kezdődő embrionális maffia állam, megakadályozza és megállítsa, hogy egy maffia állammal váljon. Látjuk, hogy hova értünk, és azt is tudjuk, hogy miért. Mert az ellenzéki pártok többsége tisztelet a kivételnek, és a politikusok többsége a saját pecsenyéjét sütögette helyi szinten, országos szinten, párt szinten, és marakodtak a koncon, aztán egyre kevesebb a konc, de még mindig azon marakodnak. És mondom, tisztelet a kivételnek, tehát én nem akarok minden ellenzéki képviselőt ilyennel vádolni, kormánypártit sem, mert ott is vannak nyilván tisztességes emberek, főleg helyben, főleg alacsonyabb szinten, de azt gondolom, hogy az embereknek ebből lett elege. És most 2024-ben ott vagyunk, hogy lehet választani, hogy a régi úton megyünk tovább, hogy a hatalmi elitnek a különböző képviselői marakodnak a különböző koncokon, velük elkezdünk koalíciókat kötni és tárgyalásokat folytatni, vagy azt mondjuk, hogy elég volt, ez biztos, hogy nem működött, mert az EU második legszegényebb országa vagyunk és a legkorruptabb országa, de egyébként a fővárosban is tudjuk, hogy vannak gyanús ügyek és valószínűleg szabálytalan ügyek. Ennek egy részét nyilván a Fidesz média felnagyítja, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez mind igaz, de bizonyosan van. Vagy egyébként elindulunk egy olyan irányba, amire sokan azt mondják, hogy nem ismerik, bár ezt hozzáteszem, hogy én már most többet mondtam el a programunkról, mint a kormánypárt az utóbbi 14 évben a sajátjáról, mert ugye nekik az a programjuk, hogy folytatjuk. És amikor számon kéri rajtam egy-két ellenzéki politikus, hogy nekem nincs programom, én azt hiszem, hogy nap mint nap próbálok nyilvánosságra hozni olyan dolgokat, ügynökaktákról beszélni, energiapolitikáról beszélni, uniós politikáról beszélni, egészségügyről beszélni, az oktatásról, esélyegyenlőségről beszélni, ami egyébként nem jellemző a magyar politikában, de miért nem jellemző? Mert mindig könnyebb ilyen magasztos lózungokról beszélni, és egyébként árkokat ásni, mint árkokat betemetni, hidakat építeni képletesen és valóságban is, és egyébként szakpolitikai valós olyan problémákról beszélni, ami az embereket érinti. Persze, hogy könnyebb mindig Sorosról beszélni, meg Brüsszelről, meg maffiaállamról beszélni, és kevésbé szexi egyébként valós problémákról beszélni, és tényleg bevonni az embereket. És azért hagyd mondjak egy mondatot, mert ezt fontosnak tartom, bár sokan tudják, hogy elindítottunk egy pályázatot. Mi úgy fogjuk be összeállítani az európai parlamenti listánkat. Magyarországon szerintem egyedülálló és formabontó módon máshol történt ilyen. Emmanuel Macron például így állította össze a nemzetgyűlési választása a listáját, és egyébként 75%-os többséget szerzett.
Olyan arcélű pártot akar, mint amilyen Macron?
Nem, annak a politikája, meg a tartalmi része az egy teljesen más. Én csak azt mondom,
csak hogy a feltűnését és a
szervezést. A civil kurázsi bevonása, és egyébként az önszerveződés, és a valódi polgári részvétel a demokráciában, arra ez egy nagyon jó példa, és nem csak csinálta, de ő volt a leglátványosabb. Tehát elindítottunk egy pályázatot, hogy jelentkezhetnek magyar állampolgárok EP képviselőnek. Alig kevesebb, mint 2 nap alatt 538 pályázat érkezett, szerkesztő úr. A kollégáim már elkezdték ezeket átszálazni, és most, ahogy megyek innen, 17:30 kellett volna elkezdenünk az első bizottsági megbeszélést, és olyan színvonalas pályázatok érkeztek, több nyelven beszélő fiatal és idős emberektől, különböző szakterületen, tapasztalattal, diplomáciában, művészetekben, műszaki tudományokban, jogban, közgazdaságtanban, hogy a kollégáim majdnem elsírták magukat, hogy ilyen emberek, hogy kiket kell kihúzni ebből az 538-ból, hogy a végén legyen 20 olyan jelöltünk majd egy szóbeli meghallgatás után, akiről a magyar emberek dönthetnek, hogy milyen sorrendbe kerülnek föl a Tisztelet és Szabadságpártnak az európai parlamenti listájára. Mi nem sarzsikat osztogatunk, mi nem kivénhet egyébként bukott politikusokat küldünk Brüsszelbe, mint Dajcs Tamás, Gyürk András, akiről senki nem tudja, hogy kicsoda, Brüsszelbe pedig az ötödik ciklusát tölti ott, és sok milliárd forintot lapátolt már haza, hanem olyan magyar tevékeny és egyébként proaktív és szorgalmas a hazájukat szolgálni akaró embereket szeretnénk oda küldeni, akik öregbítik a hírnevünket, és adott esetben a magyar ipart, a magyar mezőgazdaságot, a magyar tanárokat, a magyar egészségügyi dolgozókat, és egyébként a magyar jogászokat segítik. És ugyanezen a mintán, vagy ugyanezen a mintázaton ma ugye meghirdettem azt, hogy várjuk egyébként a függetlenként elindulni akaró önkormányzati képviselő és polgármester jelöltek jelentkezését. Arra már nem lesz időnk és energiánk. Erre talán már ön is célzott, hogy mi saját jelölteket indítsunk el az önkormányzati választásokon, főleg nagyvárosokban, megyei jogú városokban vagy Budapesten. De arra nyitottak vagyunk, hogy azok a képviselők, akik vagy képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek, akik jelentkeznek, és hasonló elveket vallanak, hasonló módon akarják a helyi közösségüket megváltoztatni, korrupciómentessé tenni, egyébként átláthatóvá tenni, az emberekkel közösen kormányozni, hogy velük természetesen leülünk személyesen, és ha igénylik, akkor a Tisza párt, vagy a Talpra magyarok közössége nagyon szívesen, akár aktivistákkal, akár csak egy erkölcsi vagy politikai támogatással mögéjük állunk, mert tudjuk azt, hogy egyébként egy országgyűlési választáson nagyon fontos, hogy hány helyen van ott az ember a helyi nyilvánosságban, és legalább tudunk helyi mintákat adni arra, hogy hogyan fog kinézni az az ország, amelyet majd mi esetleg tudunk vezetni, hogyha helyi szinten tudunk erre egy megyei jogú városba, vagy akár egy 30 000-es városba, vagy akár egy nagyon kicsi faluba, vagy Tunyog-Matolcson példát mutatni.
Lett volna még kérdésem, pláne a hallgatóknak, de miután 17 óra 22 perc van, és mondta, hogy 8 perc múlva már el kéne dönteni.
Ott kéne lenni, igen.
Igen, úgyhogy nem tartom föl tovább. Köszönöm, hogy itt volt, de remélem, hogy jön is. A kocka már el van vetve, a Klubrádióba betette a lábát, úgyhogy ez most már másodszorra könnyebben.
Én köszönöm a meghívást, és úgy gondolom egyébként, hogy ahogy az elején is mondtam, hogy a tavaszt és a változást azt nagyon nehéz megállítani, még a NER-nek sem fog sikerülni.
Hát jó munkát kívánok, és látom az elszántságot, és az ambíciót, és a lendületet önben, úgyhogy sok sikert.
Köszönöm szépen.
Egy hallgató a vonalban van, és akkor csalódott ugyan, hogy nem beszélhetett Magyar Péterrel, de én meghallgatom önt, és esetleg még Magyar Péter is útközben. Hát, ha rászokik a Klubrádió hallgatására, nem?
Itt vagyok, és
még meghallgatja. Halló, halló.
Köszönöm szépen.
Akkor egy betelefonáló a vonalban, és Magyar Péter még fölvette a fülest, és hallgatja.
Hallgatom.
Önt.
Na.
Jó napot, én vagyok a vonalban?
Igen, tessék.
Jó napot kívánok, Péter vagyok Londonból, és egy kérdésem bennem, és egy állításom. A kérdésem az lenne, hogy ön szerint a Rogán propaganda 18 éves karaktergyilkosságában a Gyurcsány Ferenc kapcsolatban százalékos arányban mit gondol, mennyi ebből az igazság? Ez az első kérdés, ez egy rövid kérdés. És az állításom az, hogy én úgy gondolom, hogy az ön gyurcsányzása az igazság szerint semmivel sem különbözik az elmúlt 18 év hazug gyurcsány propagandával kapcsolatban.
Na, hát akkor ezért nem tudom, érdemes volt-e itt maradni, abszolút. De gondolom, megkapta ezt már máskor is, nem?
Abszolút, én nem szeretek gyurcsányozni. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc egyébként, hogyha akkora hazafia mekkorának állítja magát, akkor már csak a hazája érdekében is egyszer megtehetné, legalább egy választáson, hogy nem indul el, vagy a saját pártja nem indul el, és megnézhette volna akkor, hogy van-e olyan ellenzéki erő, aki le tudja győzni a Fideszt. Ezt nyilván nem teszi meg, egyrészt megrendelésre, másrészt belső okokból. Azt tudom mondani,
mármint, az hogy kirendeli meg Orbán.
Hát én azt gondolom, hogy nem kell ahhoz nagyon nagy jós tehetségnek lenni, vagy nagyon nagy konteósnak lenni, hogy mindenki lássa, hogy mi történik a háttérben, milyen közös bizniszek vannak, és egyébként önmagában az, és ezt már elmondtam, nem mondok újat, volt egy elszámoltatási kormánybiztosunk, bizonyos Budai Gyula, aki éveken keresztül azért kapta a fizetését, hogy ő a Gyurcsány korszaknak a gazdasági életben, vagy egyébként 2006-ban elkövetett vélt vagy valós bűneit elszámoltassa, hivatal és bíróság elé citálja. Egyetlen egy eljárás ezekből nem indult, ez főleg nem befejeződött be, és azt gondolom, hogy mindenki láthatja, tehát nem kell ahhoz politikai jellemzőnek lenni, hogy Gyurcsány Ferenc léte a magyar mai politikában, ahol ő egyébként sose fog elérni 15 vagy 20%-nál többet, valószínűleg most már még ennél is kevesebbet fog elérni. Egyetlen egy célt szolgált, hogy Orbán Viktort a hatalomba tartsa. Nem hiszem, hogy ez egyébként Gyurcsány Ferencnek az egyedüli célja, nyilvánvalóan ez a Fidesznek a célja. Az, hogy azért mit tesz, és milyen háttérakuk vannak egyébként helyi szinten és országos szinten, azt nyilván mindenkinek a fantáziájára bízom. Egyébként volt egy másik kérdés az elején, hogy a Gyurcsány elleni propaganda az hány százalékot tesz ki. Én azt gondolom, hogy minden Gyurcsány elleni propaganda a Fidesznek a javát szolgálja, és ugyanakkor Gyurcsány Ferencnek a fennmaradását szolgálja. Tehát én nem gondolom, hogy Gyurcsány Ferencet különösebben le kell járatni. Mindenki tudja, hogy milyen a politikai múltja, és egyébként azt is elmondtam, és ezt komolyan gondolom, hogyha 2006-ban ott az Öszödi beszéd környékén, vagy a zavargások után, meg a gazdasági válság környékén ő lemondott volna, akkor a saját szempontjából is jót tett volna, az ország szempontjából is jót tett volna, és még lett volna esélye arra adott esetben mindenféle hiba vagy bűn ellenére, hogy ő valaha esetleg visszajön vezetőként a politikába. Erre már nyilván esélye nincs, ezt ő pontosan tudja, hiszen jobban látja a politikai történéseket, mint ön vagy én, benne van 1000 éve, tehát akkor én kérdezem, hogy akkor pontosan mi szolgál az ő szereplése? Soha senki nem gondolhatja azt reálisan, elnézést, hogy Gyurcsány Ferencből Magyarország miniszterelnöke
igen,
lesz.
Igen, de még mindig az övé a legerősebb ellenzéki párt. Az,
na én pont ezt mondom, tehát hogy akkor azért vagyunk itt, vagy azért van itt Gyurcsány Ferenc, mert ővé neki van egy ellenzéki pártja, és ezzel jár
hát
Sarzsi.
Mert jobban tudja csinálni, mint a többiek
nem,
talán.
De nem ez a célja. Ugye egy politikusnak az a célja, hogy hatalomra kerüljön, megszerezze a kormányzási lehetőséget, és irányítsa, az vagy befolyásolja az országának a sorsát. Ilyen lehetőség egy Gyurcsány Ferencnek nem lesz, és ezt ő pontosan tudja. Tehát akkor miért ül itt? Még egyszer megkérdezem. Azért, mert van mondjuk a fővárosba Sarzsi, megyei jogos városokba Sarzsi, és egyébként van a háttérintézmény, még különböző biznisz. Semmi más oka nincs. És én nem személyébe támadom, nem is ismerem, nem is akarom egyébként megismerni, bár szívesen egyszer leülök vele vitatkozni, vitatkozni a miniszterelnökkel együtt, mert ezt megkérdezném tőle is, meg Orbán Viktort is. Orbán Viktort megkérdezném, hogy mennyit költöttek, ahogy az úr is kérdezte ezekre a kampányokra, és vajon mi célt szolgálnak. Miért nem számoltatták el Gyurcsány Ferencet? Gyurcsány Ferencet, hogy megkérdezném.
Mégse volt olyan veje, aki a félváros, vagy mégse voltak olyan barátai.
Én nem hasonlítom össze, én ezt mindenkinek elmondtam, hogy 14 éve Fidesz kormány van, a NER uralja az országot, a NER nyúl le 1000 milliárdokat, pontosan tudjuk, ez nincs bevita. Mi most Gyurcsány Ferenc szerepéről beszélünk, és vajon egy reál politikus, már pedig Gyurcsány Ferencről sok mindent el lehet mondani, csak az, hogy nem egy reál politikus, azt nem lehet elmondani. Vajon mérül ott azért, hogy legyen 10 képviselője, és hogy ő innen menjen nyugdíjba?
Hát lehet, hogy azt hiszi, hogy neki volt igaza, és ő ezt be akarja bizonyítani.
Oké, én pedig ezt nem hiszem el, hogyha megengedi nekem a hallgató és hát, szerkesztő úr.
Biztos, hogy megengedem, hát azért van itt, hogy elmondja.
Én azt gondolom, hogy az ország akkor tud előre menni, és ezt most akkor újra hangsúlyozom, hogyha ettől az egész hatalmi blokktól megszabadulunk, és új embereket hívunk. Lehet, hogy azok kevésbé profi politikusok, kevésbé jó rétorok, mint mondjuk Orbán Viktor
de
vagy Gyurcsány Ferenc.
Magáról nem mondhatja el, mert azt kell mondanom, hogy lenyűgözve figyelem,
én
nem, ahogy beszél.
Én arról beszélek,
hogy nagyon tud beszélni.
Azokra a civilekre gondolok, akik eddig, azokra a szakemberekre, akik eddig a közelében nem mentek a magyar politika mocsarának, mert látták, hogy milyen szereplők vannak, látták, és most talán még jobban látják velem kapcsolatban, milyen karaktergyilkosságok és milyen lejárató kampányok vannak. És hát legyünk őszinték, hogy egy jó szakember, egy becsületes ember ezt távolról elkerüli. Én ezt egy küldetésemnek tartom, nyilván ezt a harcot egyrészt nekem kell megharcolni, túlélni egyébként, ugye lőnek és még nem találtak egy telibe, és hogy egy példát mutassak, vagy egyébként ilyen szempontból is egy reményt az embereknek, hogy lehet ezt másképp csinálni, és lehet valódi és egyébként becsületes szakembereknek bejönni, és nem kell félni, ez nem egy agysebészet, az embernek van víziója, jó szándéka, a hazáért akar tenni, akkor lehet. És én nagyon remélem, hogy most 2024-ben ez a helyzet, de pár év múlva mind városi szinten, mind nemzeti szinten ez teljesen más lesz. De higgyel nekem, a hallgató is, meg egyébként remélem, hogy sokan elhiszik, hogy ezekkel az emberekkel, hívják az Gyurcsány Ferencnek vagy Orbán Viktornak, ezt nem lehet csinálni. Ezek az emberek nem azért vannak ott, már biztosan nem. Lehet, hogy valamelyikük valamikor ott volt, és egyébként szomorú sztori, mert Orbán Viktor egyébként úgy vonulhatott volna be a történelemkönyvekbe, mint egy demokratikus ikon 89-től elkezdve mondjuk 2002-ig, vagy akár 2010-ig, már ezt nyilván sokan vitatják, hogy 2010-ig, de bizonyosan nem így fog bevonulni.
Én is, de nem baj, biztos, hogy lett volna más útja.
De már nem így fog bevonulni, és ugye egy szomorú történet, elrontottunk, vagy elpazaroltunk majdnem 34 évet, vagy 35-öt a rendszerváltástól. A mai napig nem nyilvánosak az ügynök akták. Nem tudjuk, hogy mi történt a spontán privatizáción. Ott hogy lopták el az nemzeti vagyont, és azt nagyjából sejtjük, meg sokszor látjuk, hogy most hogy lopják el a nemzeti vagyont. Szerintem itt elég volt, és ezt másképp kell csinálni. Ha ezt nem Magyar Péter fogja, vagy a Tisza párt, akkor majd fogják más százak, ezrek csinálni. A szellem az kibújt a palacból, és szerintem már nem lehet visszazárni. Ennek örülök.
Köszönöm szépen, ezek szerint még volt önben annyi szufla, hogy
köszönöm szépen a lehetőséget, és most már tényleg
megyek. Köszönöm, minden jót kívánok, viszontlátásra. Nem tudom kikísérni, mert nekem még fél órás műsorom van itt hátra, de majd a hallgatókkal szemben. Köszönöm szépen, viszontlátás. És akkor egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
Halló, Nürnberg Krisztina vagyok, Kopenhágából.
Igen. Úgy látom, hogy a külföldön élő hallgatóink most nagyon aktívak, de igen, nekem kell,
igen,
hogy mondjam.
Sajnálom, hogy elment a igen. Magyar Péter, mert én azt szerettem volna neki elmondani, hogy nagyon drukkolok, de ugyanakkor úgy látom, hogy az ő politikai világlátása teljesen a Fideszben gyökerezik.
Hát ezt ő nem is tagadja, ez így volt.
Jó, de igen. Akkor nem lesz rendszerváltás. Mert számomra az nyilvánvaló volt, amikor azt mondta, hogy a Merkelnek vagy a Macront kell felhívni, az EU-val akar valaki beszélni, hogy az erős ember határozza meg a dolgokat, és itt Dániában, és több nyugati országban is a kormányzás az egy koalíciós együttműködés. A problémák alapos körbenjárásán múlik. Tehát nem egy karizmatikus vezető, aki majd megmondja a frankó.
Igen.
Én szerintem az EU is ezt hiányolta, mert az Orbán becsapta az európai embereket, hát a magyarokat is. Ellopta a közös pénzt, és a fő ok az, hogy ezt megtehette, mert a fékek és ellensúlyokat leépítette.
Igen.
Tehát hogyha itt van nálunk Magyar Péter, és én drukkolok neki, ha ő is egy ilyen erős vezető akar lenni, aki mindent meg akar határozni, és nincs benne az a, hogy mondjam, alázat, hogy szakemberek, hogy az érintetteket megkérdezve döntsenek dolgokról, hogy ne az legyen, hogy egy oldalú kormány, hogy egy oldalon megy a kormányzás, csak a jobb oldalon, hogy mi nem akarunk a többiekkel semmi közös ügyeket csinálni. Hát úgy, mint Dániában, ügyek mentén kell összehozni azt a többséget, ami a törvényhozáshoz szükséges.
És igen, sok szempontból igazat kell adnom önnek, hogy igen, Magyar Péter gondolkodásmódja vagy politikai víziója például európai ügyekben nagyon hasonlít Orbánéra, de ezzel együtt, igen, ezzel együtt azt mondanám, hogy talán azért nem ez a lényegi kérdés, nagyon fontos és alapkérdés, ezt nem vitatom, de ha Magyarországon sikerülne megbuktatni ezt a rendszert, ezt az önkényuralmi rendszert, akkor másképp lehetne hozzáállni az európai ügyekhez is, akkor még talán az új kormány is másképp áll hozzá mindenhez, máshogyan fogadja az uniós kritikákat, másképp reagál rájuk, ha tehát neki valóban ambíciója ennek a rendszernek a megbuktatása, akkor az orbáni politika alapját tudja szétrombolni, és onnantól kezdve már demokratikus vita lehet, hogy milyen Európát akarunk, milyen világképet, mennyire konzervatív, mennyire jobboldali, mennyire nem az, milyen legyen az ukrajnai háborúhoz a hozzáállás. Ezt az alaphelyzetet kellene valahogy megszüntetni, és erre hát én igen. Látom benne az ambíciót.
Persze, nyilván, tehát az nagyon fontos az a fajta, hogy mondjam, berobbanása a közéletbe, ami végre valami az embereknél egy szimpátiát kiváltott, de én nagyon úgy érzem, hogy jelenleg ő még mindig nagyon a populista hangzókra beszél, azért, hogy fenntartsa ezt a nagy, hogy mondjam, választói tömeget, és ez engem egy kicsit hát zavar, de hát reménykedem abban, hogy amit a Bolgár úr is mondott, hogy ez talán változni fog, és úgy gondolom, hogy például a Sargentini és a Tavarás jelentésben is nem az volt a probléma, amiket ők feltártak, hanem hogy túl későn jöttek. Mert akkor már az egész lopás az rendszerbe volt állítva.
Igen, ez biztos, és nyilván abban is van valami igazság, amit ő ott dolgozó diplomataként mondott, hogy ezekben a jelentésekben sok hiba volt. Hát persze, nyilván az európai parlamenti képviselők és akár a szakértőik is nem mindent láttak belülről, és esetleg az innen származó információkat sem éppen a helyükön értékelték, tehát volt, lehetett bennük hiba is, de alapvetően mégiscsak igazság volt, amit tartalmaztak, hogy hogy itt szisztematikusan szétverték a jogállamot. Ennek következtében például ellopták az uniós pénzeket is, de az már következménye volt annak, hogy milyen jogállami és antidemokratikus intézkedések, jogállam elleni és antidemokratikus intézkedések sora történt.
Szóval csak azt szeretném mondani, hogy ha tényleg sikerül ez a bizonyos váltás, akkor kérjük számon ezeket a dolgokat Magyar Péteren és az ő
persze.
Hát a választott.
Hát ha sikere lesz, ha ezen az európai választáson valóban számottevő jelenléte lesz, és akár több képviselőt is bejuttathat Brüsszelbe, akkor onnantól kezdve számon lehet kérni, mert akkor a magyar belpolitika egyik tényezője lesz. Az, hogy felkavarta az állóvizet, az biztos. Ezzel már komoly eredményt ért el. Hogy ez szavazatokban is megnyilvánul-e ez a következő kérdés, ez is hamar kiderül, és ha igen, onnantól kezdve már minden egyes politikai állásfoglalást számon lehet kérni, minden egyes tervet, minden egyes célt, és akkor... talán könnyebb is vitatkozni, mint amikor valaki csak berobban, és azt mondja, ez így nem jó, hanem azt szeretném.
Mert én az igazság, Bolgár úr, és az utolsó, amit mondok, hogy én nekem az nagyon rosszul esne, hogyha mondjuk tényleg Magyar Péter egy csomó, nagyon sok mandátumot megszerez, de utána ugyanazt a vétós, meg ellenkezős, meg magát, hogy mondjam, az EU ellen felállít, politikusként működik, akkor egy új kis Orbán van ott. Tehát azzal nem vagyunk bentebb. Tehát én azt szeretném, hogyha ő valójában együttműködőbb lenne, egy olyan, aki beszél a dolgokról, de nem minden áron a maga, hogy mondjam, politikai szembenállását hangsúlyoz, és ezzel próbál egyfajta feltűnést kelteni. Tehát nekünk végre az EU tagjának kéne lenni, és be kéne vezetni az eurót például.
Igen. Hát nézze, ilyen kérdésekben szerintem lehet majd vele beszélni, és gondolom, hogy nem is egészen ugyanazt a politikát fogja képviselni, amikor már benn lesz az Unióban, mint most, amikor még csak szeretne bekerülni. Tényleg sok múlik azon, hogy milyen felhatalmazást kap a választásokon, mennyire lesz erős, vagy mennyire nem. Másképp beszél, azért egy politikusnak mindig szem előtt kell tartania, pláne valakinek, aki csak most érkezett, hogy és mit szól hozzá az a közeg, amelyik szimpátiával nézi, mit fogad el, mi az, ami azt mondja, na hát ezt azért már nem fogadom el tőle. Rengeteg ilyen akna van elrejtve a magyar politikában, és ezért nincs könnyű helyzetben.
Igen.
Köszönöm szépen. Köszönöm, Krisztina, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok! Itt a következő Krisztina.
Igen, parancsolj!
Szabói Krisztina vagyok, és nem Kopenhágából, hanem Budapestről, de nagyon örülök, hogy a másik Krisztina után következem, most így, ez így ilyen viccesen jön ki. És egy kicsit át kellett kalibrálnom magam, hogy másképp kell most így a dolgokat elmondanom, mint hogyha például a Magyar Péternek tettem volna fel kérdéseket. Igazából két dolgot emeltem volna ki, és ezt most is megteszem. Az egyik, hogy amit itt tapasztalok, hallok, ahogy beszél, akár nyilvánosan, akár mit tudom én, Facebookon megítottam ott, néha, illetve elég gyakran nem tudom hova tenni, hogy most akkor tulajdonképpen merre is vagyunk. Van egy ilyen mondás, hogy nem tudom, merre vagyok arccal. Uh-huh. Tehát így a két oldal között, bár én vagyok a talán legkevésbé az oldal fenn, tehát ezt sosem tudtam hova tenni, hogy most ilyen oldal, meg olyan oldal. Csak mégis néha az van, hogy ahogy beszél, állandóan így át kell állítani magam, hogy most akkor kritizáljuk azt, ami most van. Aztán a következő mondatban már úgy viszonyulunk hozzá, hogy tulajdonképpen mi ezzel, ha nem is egyetértünk, de ebből a közegből jövünk, mint akár egy egyén, akár egy szellemi és politikai csoportosulás, szóval, hogy ez azért elég komoly feladat, de hát mindegy, most tudjuk, hogy mi a háttér, meg tudjuk, hogy mi a helyzet, úgyhogy Úgyhogy ezt nyilván be kell tudni ebbe az egész helyzetbe, hogy alig telt el, nem tudom én, 2 hónap, és már nem tudom én, mi minden történt. Szóval ez csak egy ilyen mellékszál, amit
de valószínűleg Magyar Péter éppen az olyanokra, és értem, hogy önt is megzavarja egyik vagy másik megnyilatkozása, de éppen az olyanokra hajt, azokat akarja megnyerni magának, akik nem abszolút elkötelezettek egyik vagy másik oldal mellett, mert azt érzi, hogy, és valószínűleg jól is látja, hogy sok ilyen ember van. Ha őket sikerül megnyernie, akkor ő számottevő erővé válhat a belpolitikában, és bár nem tagadja, hogy jobbról jött, a Fideszből jött, hogy hozzájuk közel álló az alapvető világnézete, de azt mondja, hogy ez egy elfajult rendszer, amiben létrejött egy maffia állam, egy egyed uralkodó rendszer, és ezt meg kell törni, meg kell változtatni. Szóval az alapvető kiindulási pontján nem változtatott, de azon, ami történt, azon igenis szeretne változtatni, és azt mondja, hogy állítsuk helyre a dolgokat, mondjuk egy olyan jobboldali vezetésű demokráciává, ahol lehet élni. Merkel asszony Németországában is lehetett élni.
Igen. Tehát, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy egyszerre kell személyes és emberi szinten is értelmezni és megérteni, meg ezen a politikai szinten is, mert nincs mese. Most, ha belépett ebbe a politikai szférába, akkor politikusként kell működnie, és hát ha nagyon-nagyon finoman is fogalmazunk, de ezt a kettőt összeegyeztetni, ez... Hát
nem könnyű, mert az ember szeretne nyilván őszinte lenni.
Ez nem lesz könnyű,
mert rögtön végig kell gondolni, hogy ha én ezt mondom, és így gondolom, akkor vajon mit fognak mondani a támogatóim, vagy a támogatóim egy része, vagy kiket riasztok el, ha valakit meg akarok nyerni. Nehéz dolog a politika, igen.
Szóval... És amit igazából levetettem volna neki, az lett volna, hogy hát ugye most akár rövid távon, akár hosszú távon gondolkozunk, nyilván kellenek a támogatók, most hirtelenjében kell sokakat felrázni, felébreszteni, megszólítani, és magam elé állítani, és aztán hosszú távon is nyilván meg kell tartani őket, és kell tudni nekik valamit mondani, hogy miért is maradjanak ott. És az én veszőparipám az már nagyon régóta az, amivel nem fog semmi újat mondani, csak mégis így felvetem, és nem csak a politikában, hanem például az üzleti szférában is, amin rendszeresen elcsodálkozom, hogy mennyire nem foglalkoznak a nőkkel. És ez most lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy úristen, miről beszél ez, de nincsenek a helyükön kezelve a nők, és nincsenek megszólítva, és nincsenek kép, tehát nem kerülnek be a képbe. És azt gondolom, hogyha neki sikerülne, visszalépek egyet, a jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy ezzel a fellépéssel, ezzel a kiállással, akár a fizikálisan, akár a szellemi szinten, akár bármit, amit most előad, ezzel én szerintem olyan mértékben felhívta a nők figyelmét magára, ami egészen rendkívüli. Egyszerűen azzal, hogy ez a határozott és sodró, és tudom, mit akarok, és csinálom, és teszek, de közben helyemen vagyok, észnél vagyok, nem szalad el alok. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon komoly potenciál, ami most így per pillanat is megvan, de ha szeretne több támogatót, és olyanokat is, akik esetleg, mit tudom én, hezitálnak, meg erre-arra vannak, meg nem tudják, hogy mit egyetlen is foglalkoznak az egésszel, akkor is ez most egy ilyen nagyon különleges pillanat, és ha sikerülne azt megtennie, hogy úgy megszólítania, hogy a társadalomnak úgy Schwarzberg kb. A fele, ugye ehhez a körhöz tartozik, ha sikerül úgy megszólítania őket, hogy el tud szakadni attól, amit ez a jelenlegi ótvar banda csinál, hogy ez a Sparherd mellett a helye meg szüljete le a Kárpát-medencét stílusú dolog, de mellette, vagy ezzel párhuzamosan a másik véglettől is tud távolságot tartani, ez a, nem akarok ilyen sztereotípiákat használni, direkt nem mondom, de nagyon sokszor hallom, hogy az ilyen-olyan szerepekben kell lenniük, meg így meg úgy kell megjelenniük. Szóval azt akarom mondani, hogy ha sikerülne azt megtennie, hogy a maguk valójában megbecsülést és tiszteletet mutat minden nő iránt, úgy, ahogy ő van, és lehet, hogy ő éppen a családja mellett akar lenni, de a másik meg karriert akar építeni, és mind a két úgymond típust, most mondjuk egy ilyen nagyon hülyeséget, de hát mégis, ha mind a két oldalt meg tudja szólítani, ha a nők azt érzik, hogy tisztelik, becsülik, értékelik őket úgy, ahogy vannak, és kíváncsiak is rájuk úgy, ahogy vannak, akkor szerintem szintén egy nagy
vajon ezek a nők miért nem érezték úgy, vagy miért nem érzik úgy, hogy itt vannak az ellenzéki pártok, az egyiknek a vezetője Dobrev Klára, a másiknak Kunhalmi Ágnes, a harmadiknak az egyik vezetője Szabó Tímea, az LMP, hát hogy mennyire ellenzéki párt nem tudjuk, de van ott egy női társelnök szintén, a Momentum vezetője nő, csupa nő áll szemben ezzel az abszolút macsó kormánnyal, és ennek ellenére mégse tudják megnyerni a nőket maguknak, vagy mint olyanokat a nőket nem tudják jobban mozgósítani. Miért?
Nem, nyilván nem tudom a választ, tehát nem vagyok egy ilyen váltesz, vagy nem tudom én kicsoda. Ami személyes tapasztalatom, a többféle is, az egyik például, hogy a nők nagyon gyakran elutasítják az egész politikai megközelítést, mint olyat. Én tudok olyan nagyon számomra nagyon kedves illetőt, aki felnevelt 4 gyereket, és egyedül tartotta el a családot a férjével együtt. Nem megyek bele a részletekbe, csak mondom, hogy ilyen van. És amikor valamikor is felvetettem neki valamit, aminek a politikához köze volt, az első reakciója az volt, hogy nem, köszönjél, nem
érdekel. És akkor egy Magyar Péter hogy tudná őt megnyerni? Mivel?
Hát az ő dolga, hogy kitalálja.
Értem, csak miért vár többet, miért remél többet tőle, hogy majd az ilyen nőket, asszonyokat, anyákat meg tudja szólítani?
Például amiatt gondolom, most így a műsorra is reflektálva, hogy esetleg azon kívül, hogy nagyon megyen neki ez az ösztönös, ráértős dolog, hogy hogyan beszélje, amit ön említett, hogy milyen jól megy neki, ebben rengeteg intuíció van. És amiatt gondolom, hogy például mehet neki, amit válaszolt az egyik úrnak, hogy az a, mit tudom, milyen beszélgetés, hogy az ellenzékiekkel beszélgessenek, legyen egy ilyen vita, és akkor ott mindenki elmondaná, amit akar, és akkor ugye erre reagált az, hogy az emberek ehhez képest mire kíváncsiak, meg mire nem. Most ha valaki ezt nem hallotta, most nem akarom végigmondani, de az volt a lényege, hogy abban a pillanatban tudta, hogy mi az, ami az embereknek kell, meg az embereknek annyira nem kell. És ezt ugyanígy el tudom képzelni, hogy lehet ebben a vonatkozásban is. És például, tehát ha valakinek van most ez egy ilyen rendkívüli helyzet, tehát tudjuk, hogy ez nem valószínű, hogy örökké fog tartani, de most éppen pont ez a helyzet, hogy rá irányul egy csomó figyelem, kap lehetőséget, mit tudom én, és azt gondolom, hogy ennek lenne egy fontos kiemelt helye, mert óriási nagy számról.
Igen, lehet, hogy meg lehetne mozdítani politikailag közömbös tömegeket, értem.
Igen.
Jó, köszönöm szépen, Krisztina.
Hagyj mondjak még egyet.
Mondjam még egyet.
A Hende Csabát, aki most a családi pótlékre azt mondta, hogy mi, kérdezték tőle,
igen,
hogy mit tudom én a kormányt, hogy mit tudom, kit kérdezted.
Hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, borzasztó.
Nem tudom, éve. Hát ez az.
Igen, ez borzasztó.
Ennyi, hogy...
Na, köszönöm, ebben nyugodtan belebukhatna egy kormány is azonnal szinte, és itt meg szinte észre se vesszük.
Such is life. Thank you.
Igen, köszönöm, viszont hallásra.
Én viszont
hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló. Én hallom önt.
Én vagyok a vonalban.
Igen, jó napot kívánok.
Jó estét. Jó estét kívánok, Bolgár úr. Juszcsák György vagyok. New Yorkból telefonálok, illetve most logisztikailag Bécsből. Azt szeretném mondani, hogy egy gratulálok ennek, egy fantasztikus interjút hallottam.
Tényleg? De ez Magyar Péter érdeme, mert nagyszerűen tud válaszolni mindenre, folyamatosan, logikusan. Igen.
Illetve a kérdések is nagyszerűek voltak. Emberiek, pozitívak, nagyszerű átvezetés volt a stratégiára. Én azt gondolom, én soha életemben egy ilyen vita műsorban, vagy egy műsorban életemben nem telefonáltam be. A pozíciómtól adódóan én nem vállalhatok semmilyen politikai szerepet, nem lehet saját vállalkozásom. Én azt tudom ennek mondani, meg a hallgatóknak, hogy az ember mögé most be kell állni. Ez ilyen egyszerű. Ez az ember egy jégtörő. Tehát nagyon sok mindennel, amit elmondott, én sem értek egyet. Ideológiailag, politikailag nem értek vele egyet. Más az álláspontunk. De úgy gondolom, hogy 12 ország igazgatójaként ebben a régióban pseudoszégyent érzek az elmúlt 2 évtized során, hogy Magyarország, ami a legvidámabb barak volt, és ide jöttek lengyelek konyakkal üzlekelni, meg akármivel üzlekelni, azok most lesajnálják Budapestet. És lecsúsztunk, és nap mint nap látjuk, hogy hogyan csúszunk le a régióban. És aki ezt a jeget meg tudja törni, amíg egész egyszerűen be kell tudni most állni. És utána majd el lehet dönteni, utána majd rendeződnek a sorok.
Igen, és még az is lehet, hogy ehhez a világképhez, nem csak a faltörő koshoz, vagy a jégtörőhöz, hanem ehhez a világképhez társulni tud egy többség is. Végül is ez egy alapvetően konzervatív ország, tehát nem lehetetlen még elvi, vagy politikai világnézeti alapon sem.
Én úgy gondolom, hogyha globálisan megnézzük, akkor egy amerikai magyar állampolgár vagyok, nagyon büszke magyar, de amerikai állampolgár, hogyha megnézzük, hogy milyen hibákat követel most Amerika, hogy egy 83 éves és egy 78 éves elnök között kell tudni választani. És én demokrata szavazóként természetesen demokrata oldalra fogok szavazni. És ezt őszintén bevallom. Akkor azt mondom, hogy megint csak valahol mélyen úgy érzem, hogy ez a pici ország, akármi is történik, egy lépéssel a világ előtt jár. És egy lépéssel okosabb, mint bárki más. És megkapta azt az esélyt, hogy a semmiből jött egy ember, akit most támogatni kell, akit most segíteni kell, egy pártállástól függetlenül. Ez ilyen egyszerű. Le kell bontani ezt a rendszert.
Igen, ebben úgy látszik, hogy fontos szerep hárul rá. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett ezek szerint először, talán nem utoljára, jó? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, én Andrea vagyok, és a következőt szeretném mondani. Azzal a koppenhágai hölgyek kapcsolatban eszembe jutott az, hogy igazából akkor nem figyelt jól, mert hogy hát ugye az Orbán rendszernek az egyik alapvetése, hogy mindenkit, aki értett valamihoz, az azonnal kinyugasztották. És ő pedig erre törekszik, hogy megkeresi a szakembereket. És innentől kezdve, tehát ez az alap. Tehát ugye, hogy olyan embereket is meg tud szólítani, akik egy adott témához nyilvánvalóan értenek. És azok, akik értenek hozzá, azok tudnak neki segíteni abban, hogy valami értelmes dolog süljön ki ebből az egészből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos beszélgetési téma volt, és ő ezt szeretné. És ez lehet akár milyen nézetű, meg bárki, hogy tényleg azokkal kell a témákkal a témákkal kapcsolatban meghallgatni, akik tényleg értenek hozzá.
Hát kíváncsi vagyok, ez egy fontos teszt lesz, hogy ugye mondta, hogy éppen megy európai parlamenti képviselőjelölteket válogatni, hogy milyen társaságot sikerül összehozni, mennyire ismert emberek, vagy ha nem ismertek, akkor mit fogunk megtudni róluk, mire képesek, miért szállnak bele a politikába, és ha be tudja mutatni, hogy arra alkalmas, de eddig valamiért figyelmen kívül hagyott emberek jönnek, az egy fontos jelzés lesz.
Hát igen, és a másik az, hogy én azért is reménykedek ebben igazából, hogy ez egy nagyon, de nagyon jó ötlet, hogy tehát a Rogáni ilyen lejárató kampány az ennyi embert nem tud átfogni. Tehát ez már olyan szinten, hogyha tényleg ide nagyon sok szakemberbe csatlakozik ebbe, és ez valahol igazából egy alulról jövő ugye, építkezés, akkor ezzel nem tudnak, tehát ennyi embert lejáratni nem tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy azért vannak ők nagy pánikban. Tehát emiatt. Uh-huh. És én ezt nagyon jónak gondolom. És a másik, amit, hát én nekem van egy 27 éves fiam, aki hát a Corvinuson végzett nemzetközi tanulmányokat, és hát ő egy ideig járt ilyen tüntetésekre, meg ilyesmire, és most elment. Tehát, hogy őket is érdekli, tehát az értelmes fiatalokat is érdekli, mert ők is itt szeretnének élni.
Így van, tehát, és látnak egyfajta új reményt ebben az új nemzedékben, amelyik egyszer csak betör Magyar Péter képében a politikai életben.
Hát igen, mert mondjuk nem messiást várnak, hanem egyáltalán, hogy használják az ő szaktudásukat, mert tudom azt, hogy egyáltalán be se kerülhet senki, aki nem adja el magát.
Igen, világos, értem. És fontos dolog, amit említ, lehet, hogy új nemzetékeket tud megszólítani ez a fiatal ember.
Igen. Köszönöm. És a nőket abban abszolút egyet értek, mert egy csomó nagyon nagy szaktudású nő létezik, aki igazából nem érdekel, szerintem senkit nem érdekel az, hogy most, hogyha ide megy vagy oda, tehát ha együtt megbeszélünk egy csomó mindent, aki ért hozzá, akkor biztos nem hülyeségeket fognak.
Ez így van, igen, igaz? Igen. Így tehát, van, köszönöm szépen, asszonyom.
Én is köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra. És itt van Lőrinc Csaba a Facebook kommentekkel. Milyenek voltak?
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Most nézem közben folyamatosan nézem élőben is a kommenteket. Eddig 315 hozzászólás érkezett, ami azért nem kevés. Ezek közül most így hirtelen rögtön, hogy egy a Hende Csabával kapcsolatos megjegyzésre reagált valaki, ezt rögtön meg is hoztom. Hende megint szemellenőzős távcsőbe nézett.
Ennél még sokkal rosszabbat is tudnék mondani róla, de tényleg ez minősíthetetlen.
Ehhez képest a többi hozzászólás érthetően a Magyar Péter interjúval kapcsolatos. Ahogy egyre jobban támadják Magyar Pétert az övéi, úgy javul reputációja a demokratikus oldalon. Kíváncsian várom a következő hónapok történéseit.
Hát azt is, de szerintem nem kell a következő hónapokra, elég a következő napokra figyelni. Minden nap történik valami.
Igen, érdekes, hogy nagyon-nagyon begyorsultak az események, és nem látom, hogy ennek lenne vége ennek a hullámnak eddig. Azért voltak kritikus megjegyzések is. A NER-nek terhes lett volna a béna ellenzék, rövid vajudás után megalkották Magyar Pétert.
Nem. Ennyire nem okosak, és a következményei beláthatatlanok lennének. Hát látjuk, hogy most már elsősorban ők vannak beijedve, és a legdurvább módszerekhez folyamodnak, szóval nem.
Egy gondolat, én ezt kérdésként teszem fel. Ez az Ukrajnával kapcsolatos vélemény a billegő fideszeseknek szól?
Lehet, illetve van benne egy olyan józan politikai számítás is, feltételezem, hogy ez a véleménye, tehát nem gondolom, hogy ezt megjátszásból mondja, végül is nekik dolgozott évekig, diplomataként is, ne felejtsük el, ő is elismeri, de lehet egy olyan számítás is, hogyha ő itt radikális változást ígérne, akkor rögtön rásütnék, hogy na, hát a háborúpárti baloldal, és akkor vége, ugye? Ezzel ki lehetett nyírni a 22-es választáson az egész ellenzéket.
Igen, és tényleg nagyon megoszlik, tehát kb. Fele-fele a kritikus, és kb. Az ismerik kommentek. Viszont egy kérdés azért megmaradt bennem. Mi a garancia arra, hogy ez nem lesz a Fidesz 2.0?
Garancia nincs, de ha legalább ennek a Fidesz 1.0-nak vége lenne, már előbbre volnánk.
Nyílt volna a komment szekció.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Annyit elmondok, hogy 148.432.000 forint gyűlt össze a számlánkon, és csak csendben suttogom, hogy még körülbelül olyan 20 milliónyi hiányzik, de azért talán még összejön hétvégén, hételején. Ezt is nagyon köszönjük, és azért igyekszünk életben maradni. A mai műsor készítésében közreműködött Zsidai Péter, Erdei Tünde, ki volt még? Igen, Simon Erika, Csorba László, Lőrinc Saba, és Bolgár György is természetesen, úgyhogy viszont hallásra a jövő héten. Én azért vonultam egy kicsit ilyen bizonytalan helyzetbe, mert nem is ott ülök, ahol szoktam, emiatt a mostani beszélgetés miatt föl is vettük videóra, illetve közvetítettük, úgyhogy örülök, hogyha figyeltek, és kíváncsi vagyok még a jövő héten is az erről szóló véleményükre. Viszont hallásra!